Rádióegyetem. Lukács Béla, Mi a természettudomány? A felvétel 1987. december 15-én készült.
Mi a természettudomány? És mi neki a haszna? És boldogok legyünk-e tőle, és bízzunk-e benne? Sefélik. Azt én már a korábbi alkalmakkor néha mondogattam, hogy az 1950-es, 60-as években világszerte óriási bizakodás volt a természettudomány eredményeibe. A gyors fejlődésbe, amit hoz, a pozitív fejlődésbe, amit hoz, és aztán később valamikor a 60-as évek végén, 70-es években pedig kezdett ez a bizakodás nem, hogy elfogyni, hanem még talán az ellenkezőjébe is fordulni. Nem vagyok én se tudománytörténész, se társadalomtudós, úgyhogy ezt nem tudom pontosan definiálni. De tessék elolvasni akár tudományos fantasztikus regényeket, amit az 50-es, 60-as években írtak, akár újságcikkeket, akármit. Nem csak, hogy teljesen pozitívnak tűnt a jövő, vagy legalábbis mindenki úgy gondolta, hogy a jövő sokkal problémamentesebb lesz, mint a múlt meg a jelen, hanem úgy is gondolták, hogy nagyon hamar következik be. Most 1987 van. Az 50-es években írt tudományos fantasztikus regényekben a marsutazást azt valamikor a 70-es évek végére jósolták. Nincs marsutazás. Ember nem járt a marson. Jósolták az energiaproblémák megoldódását. A 70-es évek közepe megmutatta, hogy az energiaproblémák nem oldódtak. Voltak mindenféle tervek. Nem csak a tudományos fantasztikus regényekben, hanem konkrét javaslatokban is, meg újságokban is ilyenek, hogy éghajlat megváltoztatása. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor komolyan gondolkoztak azon, hogy a Bering-szorost le kellene zárni valami gáttal, és akkor megváltozna a hideg és meleg áramlatoknak az iránya, és akkor vagy fölolvadna a jeges tengeren a jég, vagy valami hasonló ilyen pozitív dolog történne. Voltak a 60-as évek elején, inkább 50-es évek végén olyan ötletek, hogy a Szaharát el lehetne árasztani vízzel. Ez nem egy lehetetlen dolog. A Szaharában vannak pontok, amik a tengerszint alatt vannak. A gondolat valami olyasmi volt, hogy egy nagy csatornát kellene az Atlasz-hegységen keresztül vágni, vagy esetleg egy alagutat fúrni. Azon át a földközi tenger vize belemenne ezekbe a mélyedésekbe, azt elönteni, akkor ott lenne víz, akkor a környező terület éghajlata is nedvesebbé válna, és az milyen jó volna. Na most a Szaharában valamikor volt víz. Néhány ezer évvel ezelőtt a Szaharában növényzet volt, még régebben tavak is voltak. Ezt lehet tudni, mert a Szaharában találtak falfestményeket, a Szaharáról említést tesznek görög utazók, valamint még az egyiptomiaknál is lehet róla találni. Valamikor a csiszolt kőkorszakban a Szahara egy nedves terület volt, ahol növényeket lehetett gyűjtögetni. Valamivel később még pásztorkodni lehetett benne, most már nem lehet semmilyen csinálni. Már úgy értem, hogy pásztorkodni, hogy szarvasmarhát meg ilyen smit, nem tevét tartani. Magától értetődő volt az ötlet, hogyha vizet viszünk oda, akkor ott megint lesz valami hasznos élet, és miért ne lehetne vizet odavinni, víz van, alagutat tudunk fúrni, és így tovább. Volt egy másik gondolat, ami szerint valahogy a Kongó folyót kellene ottan földuzzasztani, akkor az akkori belga Kongó egy részét elönteni, de az nem baj, mert az úgyis ottani ritkán lakott őserdő, akkor azzal öntözni lehetne, egy másik részen pedig valami szintkülönbség keletkezne a Kongó folyón, és akkor az ottan leömlene, és hát vízi erőművel államot termelne, és mindenféle jó dolog lenne. Ezek a tervek nem valósultak meg, ezt nem úgy gondolták, hogy akkor rögtön megcsinálják, hanem valamikor a 70-es, 80-as években valamikor. És hát most két dolgot tessék megfigyelni. Az egyik az, hogy ezeket a közeljövőre várták. Tehát valahogy úgy, hogy mostanra már meg is valósulnak, hát nyomuk sincs. A másik, hogy egyértelműen pozitív eredményeket vártak tőle. Na most, hát ha a Szaharában vizet engedek, akkor ott lesz víz. A Szaharában elsősorban vízhiány van, mondaná az ember, ha vizet engedek oda, akkor lesz víz, és akkor a vízhiány meg lesz oldva. Manapság már ravaszabbul gondolkodunk, mert azt mondjuk, hogy na jó, ha a Szaharába beengedjük a földközi tenger vizét, akkor ott lesz víz, de esetleg a földközi tengernek lecsökken a vízszintje, és akkor ottan viszont valami kikötők szárazon maradnak. Nem mondom azt, hogy most ebbe az értbe igazam van, de valami ilyesmi módon szoktunk gondolkodni. Ez még az 50-es, 60-as években nem volt igaz. Valamilyen értelemben az 50-es, 60-as évek voltak a tudománynak, a természettudománynak olyan aranykora, hogy mindenki biztos volt benne, hogy ezt érdemes csinálni, ebből holnap-holnap után valami nagyon jó dolgok jönnek ki, és akkor annak örülni fog. Aztán később azt kezdték mondani, hogy ezt nem jó csinálni, mert a tudománynak veszélyei vannak, az atomerőművek fölrobbanhatnak, hát hogyha valami nagyobb dolgot csinálunk, az megváltoztatja a környezetet, meg eféléket. És akkor kezdett, hát főleg nyugaton elterjedni egy természettudomány ellenes hangulat. Amit először arról lehetett észrevenni, hogy az egyetemekre jelentkező hallgatók inkább mondjuk irodalomtudományra, vagy történettudományra, vagy az Egyesült Államokban afrikai táncállarcok készítésére iratkoztak be, és nem fizikára, vagy nem kémiára, vagy nem efélékre. Na erre még mondhatná az ember azt, hogy afrikai táncállarcot készíteni, az ugyan nem szórakoztatóbb, mint fizikát csinálni, ebben biztos vagyok, de amikor az ember tanulja, az alatt a 3-4-5 év alatt könnyebb és kellemesebb. Hát mert ugye fizikus hallgatóknak ilyen vastag, mondjuk szilárdtest fizika könyveket kell megtanulniuk. Az afrikai táncállarc, van, amerikai egyetemeken van ilyen szak, szóval föl lehet venni. Az afrikai táncállarc készítésénél, ha valakinek rossz a kézügyessége, akkor az a vizsgán rosszul fog szerepelni, de ha jó a kézügyessége, hát otthon felkészülésül farag kettőt. És akkor a harmadikat a vizsgabizottság előtt megfaragja. Valószínűleg élvezi, mert különben nem foglalkozna ezzel, és nem lehet olyan nagyon fáradtságos. Ez is egy magyarázat. De egy másik magyarázat, amit közvéleménykutatások mutattak, az az volt, hogy a fiatalság körében volt egy bizonyos tartózkodás a tudománnyal, a természettudománnyal szemben. Úgy gondolták, hogy a természettudomány egy veszélyes dolog, sok mindennél felelős, ami gond van, és úgy gondolták, hogy ők ebben nem akarnak részt venni, sokkal szebb dolog irodalomtörténettel vagy zeneelmélettel foglalkozni. Most ez persze nem általános, hát mindig vannak olyan fiatalok, akik természettudományos pályára akarnak menni, és mindig vannak, akik megbecsülik a természettudományt, de az 50-es években az emberek többsége azt válaszolta volna, hogy igen, a természettudós az egy nagyon derék ember, aki a mi számunkra mindenféle hasznos dolgokat csinál, és mi szeretjük őt. A 70-es években nagyon sok országban azt válaszolták, nagyon sokan, hogy fúj. Ugye, hát az valami felelőtlen ember, aki felelőtlen dolgokat csinál, aztán akkor kijön a szevezói nem tudom, milyen vegyi gyárból a dioxin, vagy hogy hívják, és akkor megmérgezi az embereket. A Szevezóban tényleg kijött valami mérgező gáz, és egy évvel később birkák hullottak el a gyár közelébe, egy ilyen lezárt területen, ahol hát azt még őrizték azt a területet, mert ugye nem lehessen tudni, hogy a mérgező anyagok azok leülepedtek, vagy nem ülepedtek le. És akkor újra írták az olasz újságok, hogy hát a Szevezó még mindig mérgez. Aztán 2-3 nap múlva kiderült, hogy nem erről van szó. Egyszerűen a következő történt. Néhány pásztor a birkáit illegálisan legeltette a lezárt területen, mert az jó legelő volt, mert ott senki nem járt egy éve. A birkák telejették magukat a dúsfűvel, én eleves is volt egy kicsit a füst. Hát én nem tudom, a tehén az ilyenkor föl szokott fúvódni, de a birkával is történt valami. És akkor ő rögtön híre ment, hogy meg vannak mérgezve, mert hát ez a vegyi anyag, ez nagyon veszélyes. Na most az illető vegyi anyag tényleg veszélyes, szó sincs róla, de olyankor is a vegyi anyag okozta mérgezésre gondoltak, amikor szó sem volt róla, csak azért, mert megszokták a mindennapi gyakorlatból, hogy azt hallják, hogy a vegyi anyag veszélyes. A másik, a legutóbb, azt hiszem a Természetvilága legutóbbi számában van egy beszámoló a bhopali katasztrófának, hát az oknyomozásáról. Ez néhány évvel ezelőtt volt, Indiában megint egy vegyi gyár, abban a vegyi gyárban valamiféle veszélyes mellékterméke keletkezett a technológiai folyamatnak, én most meg nem tudom mondani hirtelen, hogy mi. Ezt egy tartályban tartották, de a tartályból valahogy kijött a gáz, és hát most nem emlékszem, hogy több száz vagy több ezer halott volt, de ilyen nagyságrendben. Elsősorban nem a gyár dolgozója, hanem a gyár mellett, hát egy olyan lakótelep féle volt a dolgozók és a családtagjaik. Aki a gyárban volt, azt riasztották, de azután a szél valahogy elvitte a gázt a lakótelep fölé, és ott nagyon sokan meghaltak, és nagyon sokan megvakultak. Na most ezután iszonyatos veszekedés kezdődött a felelősségen, hogy most ki felelős, hát a gyár külföldi tulajdonú volt, de indiaiak vezették, és így tovább. Aztán a nyomozás végül kimutatta, hogy többszörösen megszegték a technológiai fegyelmet, például volt egy biztonsági berendezés, ami arra az esetre volt, hogyha mégis kiszabadul a gáz. Többszörös biztosítás volt, de ha mégis kiszabadul, akkor valahogy azt meg lehet gyújtani, és akkor a levegőben elég. Na hát, ennek a berendezésnek a gyújtó szerkezetét azt hónapokkal azelőtt kiszerelték és elvitték javításra. És még nem jött vissza. Aztán még egy biztosításként volt valami olyan, hogy egy vízoszlopot lehet fölfecskendezni, és akkor az leköti vagy elmossa a gáz egy részét, de nem volt megfelelő a víznyomás, ezért a vízoszlop nem ért fel odáig, ahol a gáz jött. És így tovább sokszoros mulasztás történt. Na most, hát ha az ember tüzet gyújt egy erdő közepén, nyáron, szárazságban, akkor az erdő leéghet. Esetleg néhány ember, aki az erdőben tartózkodik, az megég. Ez nem azt jelenti, hogy valamelyik ősünknek 150 ezer évvel ezelőtt hiba volt fölfedezni a tűzgyújtás művészetét, mert az veszélyes. Hát a tűz ugye éppen azért hasznos, mert veszélyes tud lenni. Mert tudnilik, ha a tűz nem tudna égetni, akkor nem lenne való semmire. Az ember 150 ezer év alatt megtanulta, hát ha megtanulta, hogy amikor tüzet csinál, akkor arról a helyről, ahova nem akarja, hogy a tűz átmenjen, hanem vigye el az éghető anyagokat, és tudja, hogy mik az éghető anyagok. Ennek ellenére erdőkben még leszokott égni valami nyáron, mert hát az illető nem figyel oda. Na mostan a vegyipar az egy bonyolultabb dolog, nem azért, mert bonyolultabb, mint a tűzgyújtás, hanem azért, mert nem 150 ezer éve tanultuk meg, hogy mi az éghető anyag és mi nem, hanem minden évben kitalálnak új vegyi anyagokat, és akkor megállapítják, hogy azzal mit kell csinálni, és hogy kell csinálni. De hát ez le van írva valahol, ugye, de ezt nem mindenki érzi át, csak a szakértők tanulják meg, aztán ha valaki a technológiai fegyelmet figyelmen kívül hagyja, akkor baj van. Ennyiből veszélyes. De hát ez a természetvilága cikk azt bizonyítja, hogy Bhopal esetében sem az volt a baj, hogy veszélyes anyaggal dolgoztak, hanem az volt a baj, hogy többszörösen megszegték a technológiai fegyelmet. Na most miért mondom én ezt? Azért, mert amikor az ember először ránéz, akkor azt mondja, hogy jaj, a modern vegyészet elért egy olyan fokot, ami már veszélyes, na most hagyjuk abba. Ugye, ha őseinknek jó volt a cserék meg a bakelit, akkor legyen nekünk is jó, és bonyolultabb dolgokat ne csináljuk, mert akkor nem lesz baj. Tehát van egy olyan megközelítése, hogy a modern tudománya felelős, mert minek fedezte föl ezt, meg azt a vegyi anyagot. A másik lehetséges álláspont az az, hogy a modern tudomány azt is megmondta, hogy mit kell csinálni ezzel a vegyi anyaggal. Hogyha a biztonsági gyújtószerkezetnek elviszem a gyújtószerkezetét javításra, és hónapokig nem hozom vissza, akkor persze, hogy baj történt. Na most. Én inkább a második állásponton volnék, de az, hogy én nekem most mi a véleményem, az nem sokat számít, mert az számít, hogy milyen az emberek nagy többségének a szemében a természettudomány megítélése. Én nem tudom, hogy az emberek nagy többségének a szemében milyen a természettudomány megítélése, csak azt tudom, hogy nem olyan felhőtlenül pozitív, mint az 50-es években. Lehet, hogy még mindig pozitív, lehet, hogy inkább negatív, lehet, hogy közömbös, de nem annyira felhőtlenül pozitív, mint az 50-es években. No már most, ennek több oka lehet, de az egyik oka például az lehet, hogy mást várnak az emberek a természettudománytól, mint amit csinálni tud. Nem úgy értem, hogy más eredményt, hanem hát van egy olyan mondás, hogy ha a kérdést helyesen tesszük föl, akkor könnyebben kapunk rá választ, mint hogyha helytelenül tesszük föl. Tehát a természettudomány szereti, ha a kérdéseket egy bizonyos módon fölteszik, és akkor tud rá könnyen válaszolni. Ha nem teszik fel annyira egyértelműen, akkor nehezebben tud válaszolni. Néhány hete jelent meg magyarul egy angol, hát talán tudományos, fantasztikus regény, de inkább valami paródia. Azt hiszem Douglas Adams a szerző, és valami olyan a cím, hogy Galaktikus utikalauz stopposok számára, ahol egy hipercivilizáció fölépít egy óriási kompjútert, hogy az mondaná meg, hogy mi az életnek és mindennek az értelme. A kompjúter azt mondja, hogy ennek ehhez 7,5 millió évig kell számolnia, mert hát ez egy nehéz feladat. Jó. 7,5 millió év múlva visszamennek és megkérdezik, és azt mondják, megvan a válasz? Igen, mondja a kompjúter. Nem, először azt kérdezik, van-e válasz? Van. És megtaláltad? Megtaláltam. És mi a válasz? Nem biztos, hogy örülni fogtok neki. De mégis mondd, hogy mi a válasz. 42. Na hát akkor egy kicsit meg vannak lepve. És azt mondják, hogy na és ez mire válasz? Hát ez a ti kérdésetekre. Na de hát a mi kérdésünk az volt, hogy mi az élet, miért van, meg mi az értelme ennek az egésznek. Na hát erre a gép azt mondja, hogy erre a kérdésre nehéz válaszolni, mert ez nem egy pontos kérdés. Ő válaszolt egy kérdésre, megadta a végső választ, de ahhoz, hogy most kiderüljön, hogy milyen kérdésre válaszolt, ahhoz az ő irányításával egy még nagyobb kompjútert kell építeni, ami 10 millió évig fog számolni, és akkor megmondja, hogy mi volt az a rendkívül fontos kérdés, amire az volt a válasz, hogy 42. No, csak azért mondom, mert a természettudomány úgy működik, hogy ha pontos kérdést kap, akkor ad egy pontos választ, lehet, hogy az helytelen, de pontos. Ha pontatlan kérdést kap, akkor esetleg egyáltalán nem tud válaszolni. No már most. Akkor kérem tisztelettel, most tegyük fel azt a kérdést, hogy mi a természettudomány és hogy működik. Most miért tegyük föl? Hát erre több mindent lehet válaszolni. Mondjuk azért, hogy minnyáján tisztállásuk. Természettudományok nem mindig voltak. Na most ilyenkor néhány évtizeddel ezelőtt mindig úgy kezdődött a szöveg, hogy már a régi görögök is ismerték a, és akkor jött egy tudomány, vagy egy tudományos tény. A régi görögöknek volt természettudományuk, és azt úgy hívták, hogy fizika. Ugyanis a physis az természetet jelent görögül, tehát a természettudományt az fizikának kell hívni. Ha jól tudom, még most is van Európában egy egyetem, ahol a fizika tanszéket úgy hívják, hogy természetfilozófiai tanszék, és ez az Edinburgh-i. De azután hát ez úgy elkezdett specializálódni. Még régebbi időkben nem voltak természettudományok, mert az egész úgy összefolyt. Tehát ugye a sumeroknak meg a babilóniaknak volt valami csillagtudománynak nevezett tudományuk, ami leírta a csillagok járását és jóslásra használta fel. Na most ebből az, hogy az ember leírja a hold járását, azt most természettudománynak hívnok. Azt, amikor ezt egy hadvezér arra alkalmazta, hogy elindítsa-e a hadjáratot a másik város ellen, hát azt most vagy hadtudománynak, vagy társadalomtudománynak, vagy valami ilyesminek. Szóval az egész úgy össze volt keveredve. Ők komolyan hitték, hogy a hold járásából ezt ki lehet találni. Itt nem arról van szó, Komoróczi Gézának volt a múlt évben egy nagyon, vagy azt hiszem most januárban, a most, az év elején, egy nagyon szép előadása, amiben elmondta, hogy ezt a felvilágosodás kora óta úgy szoktuk mondani, hogy a babilóniaknak volt csillagászatuk, de bizonyos tudománytalan nézeteik is voltak. Na most azt mondja, így nem jó hozzáállni, tudnék, így most azt csináljuk, hogy egy ő általuk művelt egységes tudománynak veszük azt a felét, ami hasonlít a miénkre. Arra azt mondjuk, igen, ez tudomány. Ugyanannak a tudománynak a másik felét, amit ugyanaz az ember művelt ugyanolyan módszerekkel, azt eldobjuk, mert azt mondjuk, hogy hát tudjuk, hogy a hold járásából nem lehet kideríteni azt, hogy a királyt kutaütés fogja érni. Vannak ilyen sumér-babiloni jósló táblák vannak, tehát ők empirikusan összegyűjtötték az adatokat. Előfordult egyszer, hogy holdfogyatkozás közben megütötte a muta a királyt, akkor fölírták, hogy kérem, ha Nisan hónap 15-én holdfogyatkozás van, akkor a királyt megüti a buta. És akkor legközelebb, amikor Nisan hónap 15-ére akart esni a holdfogyatkozás, akkor szóltak a királynak, hogy vigyázzon magára. A király ezért alkalmazta őket. Ugye hát ők függetlenítettek voltak, kaptak valahonnan pénzt, vagy gabonát, vagy húst, vagy valamit, és cserében szolgáltatásokat adtak. Most ők úgy gondolták, hogy ennek a tudománynak az a módszere, hogy megfigyelem a bolygók járását, és ebből jóslatokat teszek. Hát ez nem az, amit mi természettudománynak hívunk. Jó, lehet, a módszereiben vannak hasonlóságok, valami táblázatokat csináltak matematikai módszerekkel, és na most. A görögöknek már volt természettudományuk, és azóta ez mindig van. Néha több, néha kevesebb, a középkor egy részében kevesebb volt, most több van, de mindig volt. Most mi az, amiben a természettudomány különbözik, mondjuk az irodalomkritikától, a zenetudománytól, meg nem tudom mi volt. Hát többféle, azt szokták mondani, hogy ez exaktság. Hát ez nagyon szép, de vannak exaktabb természettudományok, meg kevésbé exakt természettudományok. Egyrészt. Másrészt vannak olyan nem természettudományos területek, amik éppen annyira exaktak, mint a természettudomány jó néhány területe, mondjuk a Vesta. Tehát le van írva, hogy a jambus az egy ilyen versláb, az anapestus egy olyan versláb, és egy teljesen egzakt. Ez a jambus csak így lehet csinálni. Egy jól képzett irodalmár, az megnéz egy verset, és akkor megmondja, hogy ez milyen verslábak szerint van írva, hova kell sorolni, és eféle. Teljesen egzakt. Na mostan a természettudományoknak azonban vannak valamilyen közös tulajdonságai. Én ebből most kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy általában újra és újra elvégezhető ugyanaz a kísérlet vagy megfigyelés. A másik az, hogy az illető tudomány objektív. És akkor most mind a kettőről egészen röviden beszélnék, nem azért, mert ez önmagában nagyon érdekes, hanem azért, mert a természettudományokban fontos. Egy kísérlet, képzeljük el a Galileit, amint a nehézségi gyorsulást tanulmányozza. Hogy csinálta a Galilei? Először fölment állítólag a Pizai Ferde toronyba. Tudománytörténészek most azt mondják, hogy nem is a Ferde toronyból dobált, meg nem is akkor, mint amikor gondolták, de mondjuk fölment a Pizai Ferde toronyba, valamilyen toronyba fölment. És onnan különböző testeket leejtett. Miért? Azért, mert Arisztotelésznél le van írva, hogy a nehezebb test gyorsabban esik, mint a könnyű. Galilei ezt ki akarta próbálni. Valamikor 1590 körül fölment a toronyba, ledobált nehezebb és könnyebb testeket, és úgy találta, hogy Arisztotelésznek igaza. Aztán később megismételte a kísérletet pár év múlva, és akkor úgy találta, hogy Arisztotelésznek nincs igaza. Hogy ez miért van, azt könnyű megmondani. Hát, hogyha az ember fölmegy a toronyba, és leejt egy darab vasat, meg egy tolpihét, a vas hamarabb le fog érni. Ezt tudta Arisztotelész is. Ha egy ilyen kísérletet, nem is feltétlenül tollal, egy darab rongyal, akár még össze is bűn az ember. Ha egy magas toronyból leejtek egy darab vasat, és egy összegyűrt rongy darabot, akkor is a vas fog hamarabb leérni. Nem lesz nagy az időkülönbség, de hamarabb fog a vas leérni. Tudnélik, a levegő jobban fékezi a rongyot, mint a vasat. Hát aztán, amikor már nem vassal és rongyal, hanem mondjuk vassal, kővel és fával csinálom a kísérletet, akkor azok nagyjából egyszerre érnek le. Tehát Galilei ezt többször megismételte, a végén megállapította, hogy nem Arisztotelésznek volt igaza. Mindenféle test egyforma gyorsan esik, ha nem nagyon laza. És utána nekiállt megnézni, hogy na milyen gyorsan esik. Hát arra könnyen rájött, mivel ő az érverésén számolta az időt, hogy hát így számolva nehezen fog tudni toronyból leejtett követnél valami tisztességes mérést elvégezni, mert nagyon gyorsan esnek. Most gondolkozott, azt mondta, hogy kérem, hát meghosszabbítom az utat, és lecsökkentem a magasságot. Csinált egy ferdelejtőt, azt elég lankásra állította, és azon golyókat gurított le. És akkor megfigyelte, hogy az első időegység alatt valamennyit tesz meg a golyó, a második időegység alatt hosszabbat, a harmadik alatt még hosszabbat, jó sokáig méregetett, és megállapította, hogy a golyó sebessége az az idővel arányosan nő. Na most kérem tisztelettel. Meg vagyunk győződve róla, hogy ugyanez az eredmény adódott volna, hogyha még 50-szer megcsinálja ezt a gurításos kísérletet. Ha még 50-szer csinálja, akkor még pontosabban meg tudja mérni. De lényegében ugyanennek kellett volna kijönnie. Tehát a kísérlet megismételhető. Történettudományban nem így van. Ha mostan valaki azt akarja megállapítani, hogy a Mohácsi csata hogy folyt le, akkor próbálkozhat mindenféle rekonstrukciókkal, elmehet a Mohácsi csatatérre és megnézhető, hogy hol van föltúrva a föld. De a Mohácsi csatát nem lehet megismételni 50-szer, és megnézni, hogy azok közül 45-ször ugyan a törökök győznének, de ötször mi, és akkor azt mondani, hogy hát ilyenek az esélyek. Nem lehet megismételni. Egy volt belőle. A golyógurításos kísérlet sokszor megismételhető, és ilyen módon a lényeges és lényegtelen szétválasztható, és egyre pontosabban megismerhető a lényeg. De most jön a másik, hogy objektív. Ez pedig azt jelenti, visszatérve a galilei féle golyógurításos kísérlethez, hogyha a golyógurításos kísérletet nem a galilei végezte volna, hanem az egyik tanítvány, vagy Arisztotelész egy tanítvány, akkor is ugyanaz jön ki. Ezt nem tudom bizonyítani. Ez a fizikai tapasztalat. Tehát egy fizikai kísérlet eredménye, de ugyanez van kémiában, ugyanez van biológiában, természettudomány összeságában, független attól, hogy ki végzi el. Na, olyan értelemben nem, hogyha gyakorlatlanabb ember csinálja, akkor nagyobb lesz a hiba, akkor a mérési eredmények szórnak, időnként egy-egy kísérlet nem sikerül. De hogyha egyformán gyakorlott emberek, de különböző emberek, különböző korúak, különböző neműek, különböző szokásúak, elvégzik ugyanazt a kísérletet, ugyanaz szokott kijön. Na most, erre azt lehet mondani, hogy ez azért van, mert a külvilág objektív. Ugye, az, hogy a golyó hogy gurul, az bizonyos objektív törvények szabják meg, az csak egyféleképpen tud gurulni, hát tényleg nem fontos, hogy ki gurítja. Igen, ám kérem. De a történelmi események is objektíve léteztek. Tehát amikor különböző történészek elmesélnek 300 évvel ezelőtti eseményeket, akkor időnként homlok egyenest ellenkezően mesélik el. Pedig az az esemény egyféleképpen történt, meg nem tudjuk, hogy hogy. Nem voltunk ott. De tudjuk, hogy egyféleképpen történt, mert ennek ellenére, ha különböző történészek, különböző módszerekkel megpróbálják megismerni és leírni azt a múltbeli eseményt, akkor nagyon gyakran homlok egyenes különböző dolgok jönnek ki. Pedig egyformán képzettek és tapasztaltak. Ez a természettudományokban nem így szokott lenni. Tovább menve, az egyszerűbb esetekben, szóval ami nem egy nagyon bonyolult kísérlet, hogy gyakorlatilag mindenkinek, még a képzetlenebb, de hát azért kiképzett embernek is ugyanaz szokott kijönni, tehát a fizika módszereivel, a valóságnak azt a részét, amit a fizika tud megismerni, és a kémia módszereivel azt, amit a kémia és a csillagászat módszereivel azt, amit a csillagászat és így tovább, mindenki meg tudja ismerni. Legalább ebben. Na most kérem. Hát ez egy nagy dolog. Én legalábbis annak tartom. Ezt tudnék azt jelenti, hogy tényeken meg eféléken nem sokat szoktak vitatkozni. Tehát, hogy gravitáció jelenlétében a leejtett test egyenletesen gyorsul-e vagy nem, azt a kérdést eldöntötte Galilei. Egészen pici korrekciók lehetnek, mert figyelembe kell venni ezt, figyelembe kell venni azt. Figyelembe kell venni azt, hogy a gravitáció nem egyenletes, mert a magassággal gyengül, ha nagyon magasról ejtek le egy testet, hát az mégsem egyenletesen gyorsul, mert amikor közelebb jut a Föld középpontjához, akkor nagyobbat gyorsul, tehát még a gyorsulása is még. Na, de ezek egészen pici finomítások, ugye? Ami nem érinti azt, hogy azért azon, hogy úgy nagyjából és egészében egyenletes gyorsulás van gravitáció jelenlétében, nem vitatkozik. Na most erre ki azt mondhatja, hogy a fizikai elméletekről, meg a csillagászati elméletekről időnként ki szokott derülni, hogy helytelenek. Igen, Kopernikusz és Galilei munkásságával kiderült, hogy a Ptolemaiosz féle naprendszer modell helytelen. Nem kicsit helytelen, nagyon helytelen. Mert nem a Föld van a középpontban, hanem a Nap. És a bolygók nem mozognak cikloisokon, hanem a Nap körül keringenek, és csak a Földről látjuk úgy, mintha cikloisokon mozognának. Vagyis nagyon helytelen volt a modell. Meg is változott. Na de még akkor is több maradt meg belőle, mint amennyi megváltozott. Mert azt például Kopernikusz megtartotta, ezt Kepler dobta ki, hogy Azért a bolygók körpályán keringenek egyenletesen, csak nem a Föld, hanem a Nap körül. És ugyanannyi bolygó van. És azok nagyjából ugyanúgy jönnek sorba, és nagyjából ugyanúgy jönnek távolságok szerint. Most például erősen úgy néz ki, hogy ki fog derülni, hogy a naprendszerben csak 8 nagy bolygó van, nem 9. Ugyanis a Plutó az nem nagy bolygó, hanem kis bolygó, minden valószínűség szerint. Most akkor az ember azt mondja, hogy hát az azért már mégiscsak egy nagy hiba, hogyha eddig azt hittem, hogy 9 bolygó van, és most kiderül 8. Hát, hogy ne? De azért az, amit a 9. nagy bolygónak hittünk, az is valami. Van. Ott van, ahol tudtuk, hogy van. Csak az derült ki, hogy valamivel kisebb, mint ahogy eredetileg gondolták, és ezért a nagy bolygók közé már nem sorolható be. Nem arról van szó, hogy mindenki tévedett 1930-tól mostanáig. Inkább a fordítottja van, hogy eredetileg volt az embereknek igazuk, és azután tévedtek egyet. Na, ez egy tanulságos történet, lehet, hogy elmondtam már korábban, de azért röviden áll. A Plutó a második olyan bolygó volt, amit elméletileg fedeztek föl, pályaszámítás segítségével. Tehát az Uranusz és Neptunusz mozgásában szabálytalanságokat észleltek. Hát ugye ezeknek ellipszis pályán kellene mozogniuk a Nap körül. Na mostan egyetlen bolygó sem mozog tökéletes ellipszis pályán, nevezetesen azért nem mozog, mert a többi bolygó zavarja. Most, ha az összes ismert bolygó mozgását figyelembe vesszük, akkor le tudjuk írni a zavarást, ami az Uránuszra meg a Neptunuszra hat. Gondolná az ember, de nem pontosan, mert még mindig nem úgy kering, ahogy a Nap és az összes ismert bolygó hatása alatt kell keringen. Na most mit mond az ember? Azt mondja az ember, hogy igen, mert van még egy bolygó, amit nem ismerünk, az valószínűleg kijebb van, és az is zavarja a gravitációs hatásával. Rendben van, de erre azt mondja az ember, hogy a gravitációs törvényeket viszont ismerjük, tehát ki tudjuk számolni, hogy hol kell legyen ez a zavaró bolygó. Na most ez azért nem ilyen egyszerű, például azért nem ilyen egyszerű, mert lehet, hogy nem egy külső bolygó zavarja, hanem kettő. Na de az ember először fölteszi azt, hogy valószínűleg több bolygó van még a Neptunusz pályáján kívül, rendben van, de van egy, amelyik a legközelebb van a Neptunuszhoz. Az zavarja legjobban. Jó. Ezt meg is csinálták, és ezen az alapon volt egy jóslat, hogy hol kell legyen a Plutó. Illetve hát akkor még nem hívták Plutónak, de hol kell legyen az X-bolygó. És akkor elkezdték azt a környéket fényképezni. Hát ez az 1920-as években volt, amikor a fényképészetet már kiterjedten használták a csillagászatban. Ugye, hogy keresek bolygót, halvány bolygót, úgy keresek halvány bolygót, hogy mondjuk egy hónapos különbséggel lefényképezem kétszer az égnek ugyanazt a részét, és akkor összenézem a két képet. És a csillagok ugyanott vannak, mind a két képen. Ha valami olyan van, ami mozog, akkor az vagy egy üstökös, vagy egy bolygó. Más nem lehet. Na most erre mindenféle ötletes berendezést kitaláltak, például egy olyan sztereoszkóp-szerű berendezést, aminek a két különböző oldalára betették a két fényképet, utána a csillagász előtt volt egy gomb, amit hogyha megnyomott, akkor az egyik képről átváltott a másik képre a nézőkkel, meg a másikról az egyikre, akkor ezzel így csinálta, és akkor azt látta, hogy ott valami mozog. Mert ugye az egyik pillanatban az egyik helyen volt a fény, a másik helyen a másik pillanatban a másik helyen, és akkor mozgott. Jó, akkor kivette a képet, és megnézte, hogy mi van. Ez a módszer. Volt egy csillagvizsgáló intézet, amit egy Percival Lowell nevű gazdag ember, aki nagyon szerette a csillagászatot, és ő is valamelyes csillagász volt, direkt azért alapított, hogy ottan csillagászati kutatásokat végezzenek, de két téma érdekelte különösen, az egyik a Mars csatornái, a másik pedig a titokzatos külső bolygó. Na most a Mars csatornáiról most tudjuk, hogy nincsenek, és hogy hát csak a tudományos, fantasztikus regényírók emlegetik, de azok sem nagyon. De ezt 1920 körül nem tudtuk. Ugyanis a Mars csatornáit rendes cégbeli csillagászok figyelték meg, és csillagászati szakfolyóiratokban írták le. Miért? Hát nagyon egyszerű. Ez az 1880-as években történt, ha jól emlékszem. Ez egy Schiaparelli nevű olasz csillagász volt, akitől a legtöbb adat származott. Akkoriban a fényképezés még nem állt olyan magas fokon, mint akár a 20-as években is. Tehát teljesen reménytelen volt, hogy a Mars bolygóról tisztességes fényképfelvételt csináljanak. A Holdról tudtak. Marsról nem. Miért? Hát egyrészt a Mars messzebb van, tehát jobban ki kell nagyítani. Ha jobban kinagyítom, akkor a fényerő csökken. Ugye ugyanaz a fény nagyobb felületre oszlik el. Hát ha ugyanolyan távcsővel jobban kinagyítom. Na mostan azt mondja, az ember nem baj, ha csökken a fényerő, tovább ott kell tartani a lemezt. Jó. Igen ám, de közben a Föld elmozdul, ugye forog. Na nem baj, lehet csinálni óraműveket, amik a Föld forgását kiegyenlítik, tehát mindig úgy elforgatják a távcsövet, hogy ugyanoda nézzen. Na az ember azt mondja, hogy ez bonyolult. Hát ez nem bonyolult, mert a svájciak a múlt század végén már nagyon pontos órákat tudtak csinálni, és akkor egy ilyen óraművet is meg tudtak csinálni. Az nem gond. Ráadásul ez nagyobb, mint egy karóra, tehát könnyebb pontosra csinálni. Ugye nem kell olyan pici dolgokat finoman megnyugni. Nem ez a baj. A baj a következő, hogy a légkör állandó mozgásban van. Áramlások vannak a légkörben, változik a fénytörés, időnként pára jön, időnként elmegy. Ennek a következtében a kép nagyon kicsit, de imbolyog. Na most, ha a Marsnak a korongját nagyra kinagyítom, akkor fényszegény lesz. Akkor nagyon sokáig kell a lemezt tartani, a fényképező lemezt, hogy lefényképezze, és ez alatt, az idő alatt nagyon sokszor változik a levegőnek a fénytörő képessége. És összességében a kép elmosódik. Hát az akkori fényképészeti technikával nem lehetett a Marsról éles fényképet kapni. Ráadásul a Marsnak is van légköre, tehát nem csak a földi légkör zavar, hanem a Mars légköre is zavar. Na mostan, ezért akkoriban szabad szemmel több részletet tudtak a bolygó felszínén kivenni, mint a fényképfelvétel. Ezért az eljárás az volt, hogy a Schiaparelli, aki nagyon jó megfigyelő volt, sokáig nézte a bolygó korongját a távcsövébe, utána félrenézett és megpróbálta lerajzolni azt, amit látott. Hát emlékezetből, de mindig csak egy kis részletet, akkor megnézte a bolygó korong egy másik részét, és akkor is lerajzolta. És akkor ezeken a rajzokon valami ilyen vékony, eltérő színű, vagy legalábbis eltérő szín árnyalatú, hát vonalak meg sávok látszottak. És akkor jött a magyarázat, hogy ezek nyilván a vizes területek a bolygón. Hát a Marsnak az uralkodó színe az vöröses barna. Na erre azt mondták, hogy ez vasérc. Vannak ilyen színű vasércek. Ez nem is lehetetlen, hogy ez vasérc. És a bolygó valószínűleg sivatagos. Na mert ugye hát ha lenne rajta a víz, akkor lennének növények, azok zöldek lennének. Tényleg láttak olyan, hogy bizonyos helyeken egy-egy folt, az nem tudom én, a marsbeli nyár alatt kizöldült, aztán a zöld színe elhalványodott. Ilyeneket láttak, vagy véltek látni. Nem tudom, hogy ez igazi volt, vagy nem volt igazi. Látták ezeket a vonalakat is, ezek más színűek voltak, azt mondták, na itt van víz. A bolygó többi részén nem igen van víz, a sivatag, de itt van víz. Na most ez hogy lehet? Ez vagy egy folyó, vagy egy csatorna. Na most a Schiaparelli olaszul fogalmazott, és olaszul a canale az nem föltétlenül jelenti azt, hogy mesterségesen csinálták. Aztán, amikor ezt lefordították angolra, angolul a megfelelő szó az már biztosan azt jelenti, hogy ezt mesterségesen csinálták, és akkor még jobban fölizgultak, mert tessék, itt van a bizonyítéka annak, hogy a Marson értelmes lények vannak, akik csatornákat tudnak építeni. Látjuk a testvér értelmet a saját szemünkkel, a tudomány eszközeit keresztül. Remek. No, hát akkor az egy nagyon szép feladat, hogy fölépítünk egy nagy csillagvizsgálót, felszereljük a legmodernebb műszerekkel, és ott az emberek majd tanulmányozzák a Mars felszínét, és akkor majd megmondják, hogy mit látnak. Végül is ez a csillagászat egyik célja. Tehát az illető csillagvizsgálónak két fő kutatási feladata volt eredetileg, az egyik a Mars csatornák vizsgálata, a másik pedig a 9. bolygó keresése. No már most, a csillagászat tudomány szabályai szerint megjósolták, hogy a 9. bolygónak hol kell lennie és mekkorának. Azt is meg lehet mondani, hogy mekkora, mert a zavaró hatásából meg lehet mondani a tömegét. Na most, ha egy bolygónak a tömegét ismerjük, akkor nagyjából a méretét is ismerjük. Ennek az alapján volt valami jóslat, hogy egy 10-es vagy 11-es fényrendű bolygót kell keresni, ami hát nagyjából hát valami 30-40%-kal messzebb van, mint a Neptunusz, erősen elnyúlt pályán kering, és hát itt és itt lesz ekkor és ekkor. Na most azt az égi területet többször végigfényképezték, és azután hát nézték a fényképeket. És akkor egyszer csak egy fiatal munkatárs jelentkezett, hogy megvan. Megtalálta a keresett bolygót. Nem egészen ott van ugyan, ahol várták, hanem 5 fokkal odébb, és 4 vagy 5 fényrenddel halványabb, az azt jelenti, hogy 100-szor halványabb körülbelül, mint kéne, de megvan. Na most, hát utólag az ember könnyen okos. Mi már tudjuk a végeredményt, én legalábbis tudom, de mindjárt a hallgatóság is tudja, hogy mi történt jó 50 évvel később. Tehát most az ember azt mondja, de akkor is ezt mondta volna valószínűleg, hogy ember, az égi mechanika törvényei pontosan ismert. Az a bolygó nem lehet 5 fokkal odébb, mert akkor más lenne a gravitáció zavaró hatása, de nem is ez a baj. Nem lehet 100-szor halvány. Ha ugyanis 100-szor halványabb, az azt jelenti, hogy 10-szer kisebb az átmérője. Ugye? Na most, hát ha 10-szer kisebb az átmérője, akkor nincs tömege. Mert akkor a tömege 1000-szer kisebb kell legyen. Na ez nem biztos, mert lehet más a sűrűsége, lehet, hogy a tömege csak 100-szor kisebb, minden lehet. De minden esetre nagyon kicsi a tömege. Ha nagyon kicsi a tömege, akkor nem tudja azt a zavaró hatást kifejteni. Tehát akkor nem ez az, ami ottan zavarja a Neptunusz mozgását. Ezt kellett volna mondja az intézet igazgatója. Igen ám, de a csillagvizsgáló kutatási programjának az egyik főpontja az volt, hogy a 9. bolygót meg kell találni. Megvolt. Mindenki örült. Ez a Plutó. Na mostan, a Plutóval mindig baj. Tudnélik, hát, ezt már nagyon korán mondták, hogy a halványsága miatt a tömege nem lehet akkora, mint amekkora kell. Olyan 5-szörös, 10-szeres földtömeg kellett volna. Rögtön azt mondták, hogy a bolygó nem lehet nagyobb tömegű, mint a Föld, mert a halványsága arra mutat, hogy nagyon kicsi. A legbonyolultabb trükköket találták ki, hogy ezt, mert ugye az a helyzet, megvan a bolygó, más bolygót nem látok, akkor mégiscsak ő csinálta a zavaró hatást. És akkor most valahogy meg kell magyarázzam, hogy hogy csinálhat akkor a zavaró hatást. Volt egy nagyon trükkös elképzelés. Az a következő volt. A Plutó nagyon messze van. Valószínűleg már a légköre is ráfagyott a felszínére, tehát a felszín jég. Nem vízjég, hanem ilyen metánjég, meg amóniajég, meg nem tudom, de jég. Elképzelhető, hogy nagyon sima. Na most, ha egy nagyon sima jégfelületre rásüt a nap, mondták, akkor elképzelhető, hogy az mint egy tükörről verődik onnan vissza. Tehát mondták, nem a Plutót látjuk, hanem a napnak a Plutóról visszaverődő képét, ami sokkal kisebb. Nagyon jó ötlet. Aztán megmutatták, hogy ez nem igaz, mert a visszavert fény nem úgy van polározva, mint ha tükörről verődött volna, vissza is a fénik. Emlékszem, hogy már az én gyerekkoromban is a csillagászati táblázatok a Plutó tömegéhez gondosan odaraktak egy kérdőjelet. Tudjuk, a tömeget nem lehetett megállapítani semmiféle módon, és a semmiféle módon máshogy, mint úgy, hogy azt mondjuk, hogy a Plutó háborgatja az Uranus és Neptunus keringését, és ebből kapunk egy ötföld tömeget. Viszont ez a tömeg összeegyeztethetetlen volt a Plutó méretével, aminél szintén volt egy kérdőjel. Aztán volt egy harmadik adat, aminél nem volt kérdőjel, ez pedig az, hogy tengelyforgási idő 6,4 nap. Hát ezt egyszerű volt megmondani, hogy hogy állapították meg. A Plutó fényessége 6,4 napos periódussal ingadozott. Ilyenkor a szakma szabályai azt mondják, hogy ez minden valószínűség szerint úgy értelmezendő, hogy a bolygó felszínén valahol van egy sötét folt, vagy esetleg egy világos folt. Az 6,4 naponként felét néz, akkor a fényesség nagyobb, vagy ha a folt sötét, akkor kisebb. Egyébként meg annyi, mint szokott. A Plutónál látták ezt az ingadozást, tehát azt mondták, ez a 6,4 nap, ez a tengelyforgási idő. Aztán valamikor, most nem emlékszem, vagy 70-90 volt, vagy 81-ben, a Plutó véletlenül rákerült egy nagyon nagy távcsővel készített felvételre. Ami nem a Plutót akarták lefényképezni, hanem valami nagyon távoli tejútrendszer. De abban az irányban volt a Plutó. És a fényképező lemez szélén ott volt a Plutó is. Nagy nagyítás, nagy fényerő, és akkor valaki megnézte a képen véletlenül a Plutót, és azt látta, hogy tojás alatt. Na, ez lehetetlen. Egy akkora bolygó, mint a Plutó, ha 6,4 naponként fordul meg a tengelye körül, akkor sokkal kevésbé lapult, mint a Föld. Mert lassan forog. Tehát nem lehet tojás alakot. Az illetőnek sikerült annyit kivennie a képből, hogy tudott magának némi időt szerezni egy nagy távcsövön egy fényképezés. A nagy távcsöveknek be van osztva az idejük, mert ugye kevés nagy távcső van, be van osztva az idejük, jól meg kell indokolni, hogy valaki miért akar azon, nem tudom én, 10 percet vagy fél órát fényképezésre elhasználni. A legnagyobb távcsöveket nem használják bolygókutatásra, mert a bolygók kisebb távcsövekkel is láthatók. De ez a rendellenesség a Plutónál, ez érdekes volt, az illető kapott a kutatási programjára annyi időt, amennyi kellett, lefényképezte, és akkor kiderült, hogy hát kérem, nem egy égi testet látunk, hanem kettőt. A Plutónak holdja van, egy kevésbé kinagyított, vagy kevésbé éles felvételen úgy néz ki, ugye itt a Plutó, itt a holdja, akkor nem úgy néz ki, hogy itt egy kör és itt egy kör, hanem úgy néz ki, hogy itt egy tojás. És hát akkor már világos volt, hogy amit eddig forgási időnek hittek, az a holdjának a keringési ideje. A Plutó körül a holdja 6,4 naponként tesz meg egy keringést. És amikor mi látjuk a Plutót is, és a Holdat is, akkor nagyobb a fényesség. Amikor a Hold a Plutó mögött van, akkor kisebb. Nagyon jó. Na most miért jó ez? következő miatt. A felvételről lehetett látni, hogy mennyi a távolság a Plutó és a Holdja között. Ha tudjuk a keringési időt, akkor Kepler harmadik törvényével, vagy Newton valamelyik törvényével kiszámolható a Plutó tömege. Kiszámolták, és kisebbnek adódott, mint a Holdé. A Plutó nem csak kicsi, hanem valamilyen nagyon lazán összefagyott metánhóból, vagy miből áll, tehát a sűrűsége is kicsi. Na most, hogy valamit mikor nevezek nagy bolygónak, és mikor nevezek kis bolygónak, az némileg önkényes. Az addig ismert legkisebb nagy bolygó, az a Merkur volt, és a Merkur átmérője az kevesebb, mint a Föld átmérőjének a fele. A legnagyobb kis bolygó, amennyire tudjuk, az a Ceres, ami olyan 800 kilométeres átmérő. A Hold az 3000 kilométeres átmérő, tehát a Ceres jóval kisebb a Holdnál. A Plutó kisebb a Holdnál, és a sűrűsége az még kisebb, a sűrűsége is kisebb, tehát a tömege még kisebb. Vagy azt mondja az ember, hogy egy nagyon kicsi nagy bolygó, vagy azt mondja, hogy egy nagyobb fajta kis bolygó. Ez ízlés dolga. Az, hogy Holdja van, az ne zavarjon senkit, ismernek kettős kis bolygókat. Tehát olyan, hogy egy szikla kering egy valamivel nagyobb szikla között. Na mostan nem ez az érdekes. Az érdekes a következő. Amíg az volt a hát nem meggyőződés, de a gyanú, hogy a Plutó ugyan nem lehet ötszörös földtömegű, de talán lehet egyszeres földtömegű. Addig azt mondták, hogy na hát a pályaszámításokban volt mindenféle bizonytalanság, meg mindenféle hiba, de kétségkívül ott van egy egyszeres földtömegű bolygó, az zavarja az Uránuszt és a Neptunuszt. Na most kérem, a Plutó távolságából egy Holdnál kisebb tömegű égitestnek a zavaró hatását az Uránuszon és a Neptunuszon meg se lehetne látni a Földről távcsövekkel, tehát a pályájukon. Az Uránusz és Neptunusz azonban nem olyan pályán kering, mint amilyet az égi mechanika törvényei az ismert bolygók figyelembevételével adnak. Tehát igenis létezik 90%-os valószínűséggel mondjuk. Az a titokzatos X bolygó, aminek a kutatására a 20-as években azt a csillagvizsgálót alapították. Amit megtaláltak, az nem ez, mert az nem tudja zavarni az Uranus és Neptunus mozgását még annyira se, hogy meglátszom, pláne nem annyira, mint amennyire valami zavarja. A titokzatos 9. külső bolygó az még ismeretlen. Ha megtalálják, akkor fényesebb kell legyen, mint a Plutó. Mert a tömege az nagy köllegy. Tehát, itt tévedés történt, de a tévedés az úgy történt meg, hogy amit a tudomány eredetileg állított, az igaz. Csak, amikor körülbelül ugyanazon a helyen láttak valamit, ami halványabb volt, de nagyjából olyan távol volt a naptól, és körülbelül arra felé, akkor azt mondták, hogy na megvan. Tehát mondjuk túl lelkesek voltunk, de semmi baj nincs a csillagászat tudományának a jóslatán. Majd meg is fogják találni azt a külső bolygót. Na most. Tehát, sem azon nem lehet vitatkozni, hogy a Plutó létezik. A Plutó tényleg létezik, de most én még nem láttam saját szememmel, ugye? Nagyon kevés ember látta saját szemével, mert a Plutó egy 15 fényrendű bolygó. 15-ös fényrendű bolygók, azok csak nagyon nagy távcsövekkel láthatók kellemesen. A nagyon nagy távcsövek fényképezésre vannak berendezve, tehát azokba belenézni nem lehet. A nagyon nagy távcsők mellett van egy kísérő távcső, egy kicsi távcső, ami arra szolgál, hogy az ember beirányozza a nagy tárcsönet vele. Tudja, hogy azon a részen, amit le akar fényképezni, van egy fényes csillag. Azt is tudja, hogy a fényes csillagot hova kell állítani a távcsőnek a látóterében ahhoz, hogy a távcső látóterének a közepe az arra a távoli tejútrendszerre nézzen, amit le akar fényképezni. Akkor a kis kísérő távcső megnézi a fényes csillagot, beállítja úgy, ahogy kell, utána beteszi a fotólemezt, elkezd exponálni, elmegy. Tehát tulajdonképpen valószínűleg nagyon kevés ember látta a saját szemével a pultot. De fényképeken mindenki látta, ha csak azt nem teszi föl valaki, hogy az összes csillagvizsgáló összeesküdött, és szándékosan fényképeket hamisít. Avégből, hogy a Plutóról azt híreztelje, hogy van, akkor el kell hinnünk, hogy van Plutó, és az ott van. És ezt mindenki el is hiszi, és ez így is van. Viszont azt meg nem kell elhinnünk, hogy a Plutó csinálja a Neptunusz pályájában a szabálytalanságokat, mert ugyanis a csillagászat tudománya azt ki tudja mutatni, hogy a Plutó nem csinálhatja ezeket a szabálytalanságokat. De mind a két állítás igaz, tényleg találtak valamit, hogy az nagybolygó vagy kisbolygó az alkú kérdése, mert hogy mit nevezek nagybolygónak, meg mit nevezek kisbolygónak az izülés dolga. Viszont az is igaz, hogy nem azt találták meg, amit kerestek. Mind a két állítás igaz. Tulajdonképpen még tévedés is csak annyi történt, ahogy mondtam, hogy túl lelkes volt valaki, és azt mondta, hogy megvan. Valami megvolt, csak nem az. De ettől a természettudománynak a bolygók keringésére, a Plutó létezésére, a naprendszer szerkezetére és így tovább vonatkozó állítása igazak maradnak. Tehát azt, amit teljes komolysággal és biztosan állított, az helyesen állította. A természettudomány nem állítja azt, hogy pontosan 9 vagy 12 vagy 15 bolygó van. Van egy kis történet, éppen a kisbolygóknak a felfedezésével. A kisbolygókat egy teljesen ma megalapozatlannak nevezett jóslat alapján kezdték el keresni és találták meg. Ez a megalapozatlannak nevezett jóslat, ez az úgynevezett Titius-Bode szabály. Nagyon sokan hallottak róla. Ez egy egyszerű szabályosság a bolygóknak a naptól való távolságára. A következőről van szó. Vegyük a Föld távolságát, mint egységet. Akkor vegyük azt a számot, hogy 0,3. Ezt szorozzuk meg sorra 0-val, 1-jel, 2-vel, 4-jel, 8-al és így tovább 2 hatványaival. És adjunk hozzá 0,4-et. Mit kapunk? A legelső érték 0,4. A Merkurnak a naptól való távolság, a Föld távolság egységekben valami 0,38. A második az 0,7. A Vénusznak a távolsága Föld távolság egységekben valami 0,71 vagy 0,72. A harmadik az 1, hát a Föld távolsága természetesen 1. A negyedik érték az 1,6. A Marsnak a naptávolsága az 1,52. Az ötödik érték az 2,8, itt nem ismertek bolygót. A hatodik érték az 5,2, a Jupiternek a naptól való távolsága az pontosan 5,2. A hatodik érték az 10. Pontosan 10. A Szaturnusznak a naptól való távolsága az valami 9,5. Na, ennyi volt meg akkor, amikor egy francia szerző egy többkötetes könyvet írt a világ szerkezetéről, valamint az 1750-es években. Ezt a könyvet egy-két évtized múlva lefordították németre. A német fordításban a fordító beszúrt egy bekezdést. Nem lábjegyzetet, hanem még a szövegbe bele, akkor még lazábban vették a fordításnál a szabályokat, szóval lehetett úgy fordítani, hogy az ember egy kicsit átírta azt, amit fordított. Beírt egy bekezdést, ami azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy egy egyszerű szabály van a távolságokra. És már ő észrevette, hogy a 2,8 tized az hiányzik. Azt mondta, ottan nincs elsőrendű bolygó, de talán másodrendű bolygók vagy holdak lennének. Hát, hogy ő azt hogy képzelte, hogy ott bolygó nélkül egy hold előfordul, azt tessék megkérdezni tőle. Most rendkívül röstelen, nem tudok visszaemlékezni, hogy ő a Titius volt-e, vagy a Bode. A kettő közül az egyik volt a fordító, a másik az nem csinált semmit az ügyben, csak ő volt a híresebb, mert egyetemi tanár volt, és egy idő múlva kettőjükről nevezték el a törvényt. Na mostan, a 100 királyi csillagdának a főcsillagásza az nagyon föllelkesült ezen, és egy nemzetközi programot szervezett a hiányzó bolygó megkeresésére, mert azt mondta, ha ilyen egyszerű szabályosság van, és az jósol oda egy bolygót, akkor annak a bolygónak ott kell lenni. Ráadásul tényleg egy óriási űr van. Hát mostan akármilyen szabályosság írja le a bolygók naptól való távolságát. Ha másfélszeres földtávolságig van 4, akkor micsoda dolog, hogy az ötödik az ötszörös földtávolságon túl vált, ott van egy hatalmas űr, hát ott is kell legyen van. 24 különböző városban működő csillagászt szervezett össze, akik megbeszélték, hogy majd valamilyen szabály szerint nézik az ég különböző részeit, és akkor majd írnak egymásnak. 1801 januárjában Piazzi, aki Palermóban volt csillagász, meglátott valamit. Tehát egy olyan égi testet, amit nem kellett volna látni. Egyszer-kétszer észlelte, észre is vette, hogy elmozdult. Aztán ő megbetegedett, aztán az idő romlott el. Úgyhogy hónapokig nem látott semmit. Azután megpróbálták előrejelezni, hogy hol kell legyen az a bolygó most. Hát, hogyha az a keresett bolygó, akkor 2,8 tizedes naptávolságnál van. Akkor tudják a keringési sebességét. Tehát a néhány észlelt pontból pontosan meg lehet mondani, hogy hova fog menni. December 31-én Piazzinak sikerült újra meglátnia. Akkor még elvégzett egy-két észlelést a következő napokban, hetekben. Fölírták, hogy hol látták a bolygót, és ebből aztán ki tudták számolni a pályáját. Az eredmény az, hogy 2,67-szeres naptávolságra van. Hát halvány volt. Azt mondták, hogy nagyon jó. Tessék, az elmélet tette egy jóslatot, a jóslat pontosan igazolva lát, hogy nem 2,8 tized, hanem 2,67 század, az nem nagy hiba. Mindenki meg volt nyugodva, aztán következő 2-3 évben még 3 ilyen halvány bolygót találtak, és amikor kiszámították a pályájukat, akkor kiderült, hogy azok is 2,67-szeres naptávolságra vannak. Hát most már ez nem ennyire pontos, a 2,6-2,7. De ez a 4 kisbolygó lényegében ugyanolyan távol van. Hát akkor azt mondták, hogy igen, kérem, itt volt egy nagy bolygó, az szétrobbant, és annak a törmelékei, azok keringenek ott, és azért vannak mindjárt körülbelül ugyanolyan távol, mert az a pont, ahol szétrobbant a nagy bolygó, az mindegyik kisbolygó pályáján rajta kell legyen, mert mindegyiknek onnan indult a keringése. De ezek tényleg egymáshoz... legalább egy közös pontja van a pályájuknak, akkor nem olyan meglepő, hogy mindegyiknek ugyanolyan messze van a pályája napról. Hát most 2-3 ezer közötti számú kisbolygót ismernek, és mindenféle méretű van közöttük, és mindenféle pályájuk. Tehát most azt mondják, hogy ott nem is volt soha bolygó. mert ott még a Jupiter hatása miatt nem tudtak a bolygó kezdemények összeállni. Mert a Jupiter mindig szétrángatta őket. Tehát egy... Na most kérem, a Titius-Bode szabálynak nem volt elméleti megalapozása. Most van valamelyes, én nem tudnám megmondani, hogy a Titius-Bode szabály érvényese vagy nem, de vannak emberek, akik hasonló szabályokat le tudnak vezetni mindenféle feltevésekből, hogy az a köd, amiből a naprendszer kialakult, az ilyen módon vékonyodott el, ahogy távolodunk a naptól. De akkor biztosan nem volt semmiféle levezetése. Néhány bolygó távolságból fölismerni véltek egy szabályt, az a szabály jósolt egy helyre bolygót, és ott volt is. Na de én most ugrottam az időbe, egy hatásosabb volt. A szabálynak ugyanis az 1780-as években volt egy megerősítése. Amikor Herschel megtalálta az Uránuszt. Az Uránusznak a naptól való távolsága ugyanis valami 19,5 föld távolság, és a Titius-Bode szabály pedig 19,6-ot ad. Hát megint egy csodálatos egyezés. Titius-Bode szabály jósolt egy, nem jósolta azt, hogy van ott egy bolygó, de azt mondta, hogy ha van bolygó, akkor az 19,6 nap távolságra kell legyen, és nagyjából ott is volt. Aztán a Neptunusz az nem 38,8 csillagászati egységre lett, mint ahogy a Titius-Bode szabály jósolná, hanem 30,1-re. 39 csillagászati egységre a Plutóban. De még mindig nem tudjuk, hogy a Titius-Bode szabály jósol, vagy nem jósol. No de. Most miért mondom én ezt el? Azért, mert röviddel azelőtt, hogy a kisbolygókat megtalálták volna, megvédtek egy német egyetemen, egy filozófiai tanszéken egy disszertációt, ami azt bizonyította, hogy az Uranus az utolsó bolygó, tehát akkor ugye egy pillanat, mert számolnom kell, összesen 7 bolygó lehet, több nem. Erre valamilyen elvont érvek voltak. De le volt vezetve. Filozófiailag. Tehát a 2,8 naptávolságnál lévő bolygót fölösleges keresni, mert az nem is lehet. Na most akkor végtelen vitákat lehetne lefolytatni arról, hogy most ebben igaza volt-e az illető levezetésnek, mert tudnélik, ami 2,8 naptávolságnál van, az nem is nagy bolygó, hanem kis bolygó. Erről lehet vitatkozni, csak azon nem lehet vitatkozni, hogy az Uránuszon túl még legalább egy valódi nagy bolygó van. Tehát a bolygók száma semmiképpen nem 7. 8 akkor, hogyha a Plutót nem számoljuk, mert kis bolygó. 9 akkor, ha Plutót számoljuk. És hogyha a kisbolygókat is számoljuk, akkor valami 3. Tehát a következő a helyzet. Ez egy helytelen jóslat volt, nevezetesen azért, mert nem természettudományos eszközökkel történt. Természettudományos eszközökkel is lehet helytelen jóslatot kapni. Nem arról van szó. De ha valaki mondjuk analógiás alapon azt mondja, nem állítom azt, hogy az érvelés ez volt, nem olvastam ezt a disszertációt, hát az mondjuk két példányban létezik az illető német egyetem könyvtárába és németül. És gótbetűkkel. Ugye? Senkit sem láttam, aki olvasta. Csak a végeredményét idézik. De ha valaki azt mondja, hogy kérem, a 7 az kitüntetett szám azért, mert a természetes pitagóraszi hangsorban csak 7 hang van, mert a 8. már az oktáv és az ugyanaz. Tehát csak 7 bolygó lehet. Akkor az ember azt mondja, hogy most ez vagy igaz, vagy nem, de természettudományosan nem vagyok meggyőző. Ha találok egy 8. bolygót, akkor azt mondom, hogy ja kérem, ez azért van, Mert a naprendszer szerkezete nem hasonlít a pitagoraszi hangrendhez. Ha hasonlíthatna, mert a bolygópályák, most nem viccelek, a bolygópályák között vannak rezonanciák. Ugye a bolygók gravitációsan zavarják egymást. Tehát állandóan módosítgatják egymás pályáját. Tehát ha a naprendszer nagyon öreg, most, hogy 5 milliárd év az nagyon öreg, vagy nem nagyon öreg, ilyen szempontból azon vitatkozni lehet, de számítógéppel utána lehet számolni, mi történik a naprendszerben. Ha a naprendszer nagyon öreg, akkor a bolygók beállnak valami olyan pályákra, ahol egymás háborgató hatása a legkevésbé zavarja őket. Mert azokon a pályákon tudnak hosszú ideig megmaradni. Tehát valamiféle rezonanciára be fognak állni a bolygók. Például elképzelhető, hogy a bolygópályák úgy fognak elrendeződni, hogy a keringési idők valamilyen kis egész számok hányadosai legyenek. Vannak olyan állítások, hogy a bolygópályákra, amikor egymást zavarják a bolygók, érvényes egy ilyen tendencia. Ebben az esetben a naprendszer szerkezete valamelyest hasonlítani fog a pitagoraszi hangrendhez, mert ott meg a rezgő húrok frekvenciái között vannak valami arányosság. Na most a kérdés csak az, hogy az analógia arra is kiterjed-e, hogy bolygóból is 7-nek kell lenni, vagy esetleg 12-nek, mert van dodekatom hangrend is. Vagy esetleg 5-nek, mert van pentatom, ugye? Az az ősibb. És hát eredetileg csak 5 bolygó volt is, nem? Mert földre hallgatíték, hogy nem bolygó. No. Tehát van valami hasonlóság a bolygópályák és a zeneelmélet között. De ha az ember azt mondja, hogy ebből arra következtet, hogy csak 7 bolygó lehet, akkor erre az a válasz, hogy ne. Ha ezt a hasonlóságot túl komolyan vesszük, akkor ebből ez következik, de egyáltalán nem világos, hogy ennyire komolyan szabad-e venni. Viszont az, hogy a Neptunuszon túl kell legyen egy 5 nap tömegű bolygó, ami nagyjából ilyen és ilyen távolságra kerül a naptól, ez az égi mechanika törvényeiből levont következtetés volt. Ezt a bolygót nem találták meg, mert a Plutó nem az. Ennek ellenére én most itt azt mondom, ha lehet, hogy pórul járok vele, mert nem lesz igazam, és akkor emlékezni fog rá a hallgatóság. Na de hál' Istennek nem mondtam meg, hogy mikorra lesz az, amit most mindjárt mondok. Ennek ellenére én itt most azt mondom, hogy ezt a 9. bolygót, amit eddig összetévesztettek a Plutóval, meg fogják találni. Nem voltam nagyon bátor, mert nem mondtam meg, hogy mikor. Én 20 év múlva mondhatom azt, hogy hát persze, hát nem elég intenzíven kutatták még a területet, de majd meg lesz. De én meg vagyok győződve, hogy meg fogják találni. Pedig ezt még nem is találták meg. Miért vagyok én ebben olyan biztos? És akkor itt most vissza azzal, amivel kezdtem. Azért kérem, mert az égi mechanika törvényeibe az ember bízik. Miért bízik? Azért bízik, mert az égi mechanika törvényeit nagyon sokszor ellenőrizni lehet. Hát hogy lehetett ellenőrizni? Úgy lehetett ellenőrizni, hogy ahányszor például felfedeztek egy kis bolygót, akkor annak kiszámították néhány megfigyelésből a pályáját, az égi mechanika törvényei szerint, és akkor megnézték egy fél év múlva, megjósolták, hogy hol kell legyen, és ott volt. Ugye? Vagy ahányszor egy bolygónak felfedezik holdját, annyiszor megint a holdnak megmondják a távolságából, hogy milyen gyorsan kell keringjen, és olyan gyorsan. Na most érdekes módon teljesen különböző, de csillagászatilag kiképzett emberek, amikor égi mechanikai számításokat végeznek, ugyanaz jön ki. Tehát nem az jön ki, hogy az egyik ember ilyen következtetésre jut, a másik ember olyan következtetésre, hanem ugyanaz. Ez az ugyanaz, nagyon sokszor le is ellenőrizhető, és akkor kiderül, hogy igaz. Ha az ember a következőt tudja, hogy mindenki, aki az illető tudomány szabályaival nagyjából tisztában van, ugyanolyan eredményre jut. Továbbá mindenki képes az illető eredménybe jut. Továbbá nagyon sok esetben objektíven leellenőrizhető az, ami az állításról is igaznak bizonyul, akkor az ember azt mondja, hogy holnap is így lesz. Tehát az égi mechanika törvényeiben meg lehet bízni. Lehet, hogy valami nagyon kis finomítást ki fog derülni, mondjuk az, hogy a gravitáció nagyon nagy távolságokon máshogy gyengül, mint gondoltuk, vagy nagyon kis távolságokon máshogy erősödik, vagy mondjuk függ attól, hogy az illető égitest milyen gyorsan forog a tengelye körül, de akkor ettől csak nagyon kicsit függhet. Ilyenek kiderülhetnek később, de ezek finomítások. Az égi mechanika törvényeit úgy nagyjából ismerjük, a számtalan esetben leellenőriztük, és akárki ellenőriz fele, ugyanarra az eredményre. Na most kérem, ez a többi természettudományra is igaz. Nem annyira, mint az égi mechanikára, mert az égi mechanikában nagyon nagy a precizitás azért, mert most képzeljük el, hát bolygók keringenek egymástól nagyon nagy távolságban. Köztük nincs semmi. Nincs ellenálló kötek. Nincs semmi zavaró hatás. Amikor az ember biológiában végez kísérleteket, akkor egy csomó zavaró hatás van. Amikor nagy energiájú részecske fizikában végez kísérleteket, akkor a kísérlet ugyan megismételhető, de sok pénzbe kerül, tehát nagyon sokszor nem ismétlik meg, csak mondjuk egyszer-kétszer, amennyire van pénz. De égi mechanikában, hát ha nem is így emelt csillagvizsgálót fönn kell tartani, meg időnként fényképezőlemezt kell vásárolni, ez nem olcsó dolog, de ha már távcső megvan, akkor többször meg lehet figyelni az illető égi testet, és akkor ellenőrizni. Ezért az égi mechanika precíz. De elvben a dolog ugyanaz. Akárki a tudomány szabályait alkalmazva nagyjából ugyanarra a következtetése jut. És nem az van, néha az ember, amikor olvassa a sajtót, akkor úgy néz ki például, mintha csillagászok vitatkoznának azon, hogy van-e külső bolygó a Neptunuszon kívül. Most a csillagászok nem ezen vitatkoznak, a csillagászok azon vitatkoznak, amikor valaki megmondja, hogy azt a külső bolygót hol kellene megtalálni. Mert tudjuk, azért vitatkoznak, mert azt mondják, hogy na jó. De lehet, hogy nem egy külső bolygó van, hanem kettő. Ha két külső bolygót tételezek föl, és úgy próbálom kiszámolni, hogy milyen a zavaró hatásuk, az más lesz. És ezért lehet, hogy ugyanazt a zavaró hatást leírja az, hogy egy külső bolygó van 5 nap tömeggel itt, meg leírja azt, hogy két külső bolygó van 3 és 4 nap tömeggel, egyik ott és a másik alatt. Tehát ugye bizonytalan mérésekből, hosszú számolásokkal kijön valamilyen eredmény, akkor azon lehet vitatkozni, mennyire pontos. De azon, hogy van-e valami a Neptunuszon kívül, vagy nincs, azon nem lehet vitatkozni, a megfigyelések mutatják, hogy van. Na most. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért kell ezt hangsúlyozni, mert ebből az a tanulság, hogy a természettudomány az, ha kellő felkészültséggel művelik, akkor egyértelmű választ van. Na most az a válasz lehet, hogy helytelen. Ha például rosszul ismerjük az égi mechanika valamelyik törvényét, akkor helytelen válaszokat kapunk. Akkor egy idő múlva kiderül, hogy helytelen válaszokat kaptunk, és akkor megjavítjuk a törvényt. De a válasz egyértelmű. Tehát, hogyha az embernek ki kell számolnia azt, hogy most itt van a hold, hol lesz 3 hónap múlva, akkor azt, ha többen kiszámolják, ugyanaz szokott kijön. Tehát a végeredmény nem függ a kutatótól. Na hát, ha a kutató képtelen kiszámolni, akkor függ tőle, de hát az nem kutató. Na. Mostan végeredmény nem függ a kutatótól, és bizonyos értelemben az új felfedezések sem függenek a kutatótól. Na most, ez már egy nagyon erős kijelentés. Próbálom egy kicsit precizírozni. Most Nobel-díjat osztottak, és a fizikai Nobel-díjat két svájci kapta, akik nem sokkal, talán egy évvel ezelőtt megmutatták, hogy valamilyen rézoxid kerámiák szupravezetők tudnak lenni 30-40 Kelvin fokos hőmérsékleten. Ebből fejlődött aztán ki nagyon rövid idő alatt az a 90-valahány Kelvin fokos szupravezető kerámia, ami folyékony levegőben szupravezető tud lenni, és amire nem tudom, 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez elméleti lehetetlenség, és ilyen nincs. Na most, ezt a dolgot a rézoxid kerámián ők mutatták meg először. Ők hívták föl rá a világfigyelmét. Ez még akkor nem volt nagyon izgalmas, mert 30 Kelvin fok vagy 35 Kelvin fok az azt jelenti, hogy folyékony hidrogénben szupravezető az anyag, de olyan szupravezető már volt, folyékony levegőben viszont nem. Azért fontos, mert a folyékony levegő sokkal olcsóbb. Folyékony nitrogén mondjuk. Folyékony nitrogén, amikor én egyetemista voltam, literenként 3 forint volt. Az oxigén és diszugáziát gyártotta, pontosabban nem gyártotta, ő folyékony oxigént gyártott, de hát folyékony oxigént úgy gyártunk, ugye, hogy cseppfolyósítjuk a levegőt, különböző hőmérsékleten cseppfolyósodik a nitrogén meg az oxigén, és akkor szétválasztják. Akkor az egyik a folyékony oxigén, a maradék a folyékony nitrogén. Nagyon jó. Tehát a folyékony nitrogén az bizonyos fokig melléktermék, hát ugye a levegőben sokkal több nitrogén van, mint oxigén. Valamire folyékony nitrogén is kell, na de sokkal több marad, mint amennyi folyékony oxigén, hát azt akkor olcsó nem adja. Hát az akkor volt literenként 3 forint, és akkor volt literenként 3 forint a tej is. Most a tej nem 3 forint literenként, nem tudom, hogy a folyékony nitrogén mennyi literenként, hát mondjuk, hogy most is annyi, mint a tej. Akkor 7 forint. Na, mondjuk, hogy kétszer annyiba kerül, akkor 14 forint. Hát az is azt jelenti, hogy az ember abból a pénzből, amiben moziba megy, abból tudna vásárolni 1-2-3 liter folyékony nitrogént. És akkor tudom, hogy játszom vele. Hát nem ajánlatos, mert nagyon hideg, de az, hogy nem egy drága dolog. Ha egy szupravezetőt folyékony nitrogénben lehet tartani, és ottan szupravezet, az jó dolog. Mert hát én dolgoztam folyékony nitrogénnel egyetemista koromban. A folyékony nitrogént előállítani, azt persze én nem tudnám, de tárolni azt úgy tárolják, hogy egy nyitott, tehát le nem dugaszolt termoszban öntik bele. És akkor az ember azt mondja, hogy hogy áll el? Hát eláll órákig. Termosztak ki kicsit ügyesen van kiképezve a nyaka, de egyébként nyitott. Az azért nyitott, hogy bele lehessen tenni mindenfélét, ugye az ember ledugaszolnák, ott lenne neki a folyékony nitrogénje, de nem tudná használni. Most akkor azt lehet mondani, hogy hát vegyük ki belőle a dugót egy kis időre, öntsünk ki belőle valamit, tudjuk vissza, nem kell. Mert a folyékony nitrogénból mindig jönnek ki valami gőzök, azok a felszíne egy kicsit forrásban van, és maguk ezek a gőzök elég jól szigetelnek. Őszigetelnek, tehát nem forr el rögtön az egész. Ha az ember teleönti a termoszt, akkor 1-2 óra múlva látja, hogy most már kevesebb van benne, és mondjuk délutánra elfogy. Mert ez akkor volt 3 forint. No. Tehát ha egy szupravezetőt lehet folyékony nitrogénban tartani és szupravezet, akkor az azt jelenti, hogy azt beteszik valahova, és időnként a tartályába beleöntenek 1 forintnyi folyékony nitrogént. Ugye? Ugyanazt a szupravezetőt, hogyha folyékony héliumban kellene tartani, akkor ez egy borzasztóan drága dolog, amivel azt a mínusz 269 fokos hőmérsékletet fenntartják. Még a folyékony hidrogén is elég drága, meg elég nehéz azt tartani. Tehát az egy óriási dolog, hogyha valami folyékony levegőben működik. Ha 20 Kelvin fok helyett 30 Kelvin fokon működik, az nem olyan nagy gyakorlati haszon. Tehát amikor ezek a svájciak előállították a rézoxid alapú 30 vagy 35 Kelvin fokos szikravezetőjüket, akkor ennek közvetlen gyakorlati haszna nem volt, de azonnal mindenki föllelkesült, mert azt mondta, nem vártuk, hogy ez az anyag szikravezet, és nem vártuk, hogy ilyen magas hőmérsékleten. Na hát akkor mostan csináljunk vele ezt, azt, azt mindenfélét kipróbáltak, és abból lett a mostani anyag. Na most én azt mondtam az előbb, hogy a felfedezés nem függ a kutatótól. Hát ezen a következő kérdés. Valaki valamikor csak kipróbálta volna a rézoxidot. Hát ha nem most, 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. És akkor ugyanazt találta volna, tudnélik azt, hogy érdekes módon 35 Kelvin fokon szupravezet. Mert az nem azért csinálja ezt, mert a két svájci olyan ügyes ember volt, hanem azért, mert a rézoxidnak ez a tulajdonság. Ők abban voltak ügyesek, hogy valahonnan megsejtették. És ezért hamarabb érték el a felfedezést, mint a mások. Ugye hát dolgoznak a területen sokan, ők voltak az elsők, mert ők voltak ebben a legügyesebb. De a jelenség az tőlük függetlenül létezik. Ha ők nem fedezték volna fel, akkor valaki más felfedezte volna. Ezzel nem azt mondom, hogy mindent felfedeznek, ami létezik, mert ha valamit egy ideig nem fedeznek föl, és utána az illető tudományterületet elfelejtik, hát akkor az úgy marad, fölfedezett. De maga az a tény, hogy a rézoxid mit csinál, hogyha 30 Kelvin fokra lehűtöm, az független attól, hogy ki hűti le, hol hűti le, talán nem egészen független attól, hogy hűti le, de egy csomó dologtól független, ez tény. Lehet azt mondani, hogy a radioaktivitás veszélyes, és ezért kár, hogy a Becquerel 1895-ben fölfedezte a radioaktivitást. Igen ám, csak ha ő nem fedezte volna fel 1895-ben, akkor fölfedezi valaki 1900-ban vagy 1905-ben milyen. Hát azért, mert az urán különböző vegyületei, azok fototechnikai vegyszerek. Tessék megnézni fototechnikai kézikönyvekbe, én nekem van egy kis fotolexikonom, ami ilyen vegyszerlexikon, és az uránnál az szerepel, hogy a sóit fototechnikai erősítő oldatokban használják, tehát amivel kontrasztosabbá lehet tenni egy már elkészült felvételt, és vigyázni kell vele, mert mérgező. Közönségesen úgy méreg, hogy az arcén. Múlt század végén használtak uránsókat fényképezéshez. Na mostan Becquerel úgy fedezte fel a jelenséget, hogy egy rádióaktív anyagot vagy rajta hagyott, vagy rá tett, különböző leírások vannak, beburkolt fényképező lemezekre. Tehát ilyen fekete papírba burkoltak be, és aztán pár nappal később azt látta, hogy megfeketettek a lemezek, minthogyha fény érte volna őket, de fény nem érhette, mert fekete burkolatban voltak. Na most két különböző történet van. Az egyik az, hogy ezt véletlenül csinálta. Tehát, hogy volt egy fiókja, a fiókban voltak exponálatlan fotolemezek, természetesen fekete burkolatban, hogy ne érjék a fény, és oda belökött valami radioaktív kristály. Ez az egyik történet. A másik történet az a következő, hogy Becquerel foglalkozott a fluoreszcencia jelenségével. Ugye megvilágítunk egy kristályt, és utána egy ideig világít. És gondolkozott azon, hogy a fluoreszcenciát az valami sajátos sugárzás lehet, hát fény, de hát olyan fura. Vajon át tud-e az menni a fekete papírra? És ezért egy fluoreszkáló kristályt, ami történetesen rádióaktív volt, de senki nem tudta, mert akkor még arról nem tudtak, oda tett a fényképező lemezekre fölül a burkolat fölé, hogy majd megnézi, hogy megfeketítik a lemez. A második történet szebben hangzik. Az első történet egy kicsit hatásvadászabb. Én nem tudom, hogy melyik volt a valóság, mert mind a kettőt nagyon tiszteletre méltó forrásokba lehet olvasni. De tény a következő, hogy egy sereg lehetőség van arra, hogy uránvegyület fényképező lemez közelébe jusson. Mert tudjuk, az fototechnikai anyag volt a százalék. Ha a Becquerel nem jön rá erre, akkor rájön egy olyan természettudós, aki fényképező lemezeket használ, vagy aki amatőr fényképész. Hát lehet, hogy nem 1895-ben, hanem 1900-ben. Lehet, hogy 1905-ben. Lehet, hogy az a tudomány fejlődésében lényeges változtatást okoz, mert ugye a kvantumelmélet kezdetei 1900-ban voltak. Na mostan lehet, hogy valahogy máshogy alakultak volna bizonyos fizikai elméletek, ha először arra jönnek rá, hogy a fénysugárzás kvantumokban terjed, és utána találják meg a radioaktív sugárzást, ez most találgatás, de minden esetre az egy fizikai tény, hogyha én egy radioaktív sugárzó anyagot ráteszek egy beburkolt fotolemezre, akkor megfeketíti a fotolemez. Ha erre Becquerel nem jön rá, akkor rájön más, ugyanis a tény létezik. Na mostan ennek a következtében most jutok oda, amivel elkezdtem. Ennek a következtében a természettudomány olyan dolgokkal foglalkozik, ami dolgok léteznek, maguktól léteznek. Tehát biztos, hogy nem a természettudománya felelős azért, hogy mit tudom én, hogy tele van fennoll a lánc. Ugye a természettudomány mennyibe felelős ezért? Ha a természettudomány nem tudna fenolt előállítani, akkor a fenol nem lenne benne a víz. Ez világos. És akkor a pontynak jobb ízű lenne a húsa. Ez is világos. Na most a fenolt azt más néven karbolsavnak hívják, és egy fertőtlenítőszer, és a múlt század közepétől sokáig azt használták a sebészetben fertőtlenítőszernek, most már vannak jobb fertőtlenítőszerek. Tehát, hogyha a természettudomány nem tudna fenolt előállítani, akkor jó ízű lenne a pontyhúsa, ami jó. Viszont egy csomó ember elpusztult volna a műtéteknek, ami meg nem tud. Na, erre is lehet mondani, hogy jó, mert akkor azt mondja az ember, hogy azok halnának meg a fertőzéstől műtéteknél, akiknek a szervezetének az ellenálló képessége kicsi. Na, nem. Azok nem halnának meg, akiknek a szervezetének az ellenálló képessége nagyon nagy. A következő generációban már ezeknek a gyerekeik közül többen lennének, és ezért nőne az emberek ellenálló képessége. És akkor néhány generáció után már esetleg nem is lenne szükség orvostudományra, mert minden generációban meghalt volna az emberek fele, akik gyengébb ellenálló képességűek, csak azok maradtak volna meg, akiknek a fehér vérsejtjei nagy élvezettel el tudják rágni akármelyik baktériumot, amelyik oda megy, és akkor lennének nagyon egészséges emberek, meg még a halnak is jó íze lenne. Na jó, mostan ezek itten, hogy mondjam, alternatívák. Az emberiség azt mondta, hogy inkább megszüntetem a fertőzést a műtéteknél. Nem azt mondta, pardon, a kérdést nem úgy tették föl, hogy szüntessük-e meg a fertőzést a műtéteknél, de akkor a halnak rossz íze lesz. Ha így tették volna föl a kérdést, a jó ég tudja, hogy mi lenne a válasz. Hanem azt mondták, hogy na gyártsunk-e fenolt, vagy ne, gyógyászati célra. Gyártsunk. Na hát egy idő múlva ugye a vizek fenolízűek lettek, és aztán a halak is. Tehát ugye mindennek megvan a jó, meg a rossz oldala. ahogy azt legutóbb mondtam, a Taylor kapcsolatban. Na most a természettudomány, hogy mondjam, a fenol felfedezőjét nem lehet hibáztatni azért, hogy a halak fenolizőek. Ha ugyanis a fenol felfedezője nem fedezte volna fel a fenolt, mivel fenol a természetben nem biztos, hogy létezett a felfedezés előtt, ugye, vagy mondjuk a feltalálása előtt, mert az egy szerves vegyület, amit hát lehet, hogy valami melléktermékként ilyen-olyan életfolyamatokban keletkezik, de nagyon kevés, a Földön természetes fenol előhelyek nincsen. De minden esetre a fenol egy olyan anyag, ami létrehozható. Hiszen sikerült. Különböző emberek ugyanolyan recept szerint fenolt akarnak gyártani, akkor sikerül. Na most a fenol felfedezője az először is biztosan nem akarta a halak ízét elrontani. Másodszor, ha ő nem találta volna ki, hogy kell fenolt csinálni, akkor kitalálta volna valaki más, mert ugyanis fenolt lehet csinálni, és a fenolt valamilyen célra állították elő, hát először nem fertőtlenítőszerként, az már megvolt, és akkor rájött valaki, hogy fertőtleníteni lehet vele. Tehát, hogy mondjam, a kémia tudománya, ha nem lenne olyan fejlett, mint amilyen fejlett volt már a múlt században, akkor nem lehetne fenolt előállítani. Akkor a halak nem lennének büdösek. Kétségkívül. Na mostan, viszont azt nem lehet csinálni, hogy a kémia tudománya legyen olyan fejlett, amilyen fejlett, de fenolt ne lehessen csinálni. Ugyanis fenolt lehet csinálni. Úgy értem, hogy a természeti törvények megengedik a fenol létezését, az is stabilis vegyület, és itt van. Na mostan, tehát itt nincs kiút. A természet törvényei olyanok, amilyenek, a természettudomány ezeknek a természettörvényeknek a felismerésével foglalkozik, és ha a fölismert természettörvényből mindenféle, szóval ha a felismert természettörvény helyes, akkor abból előbb-utóbb kiderül az, hogy fenolt is lehet csinálni. Most ráadásul mondom, hát először senki nem akarta a halakat megtudósítani. Tehát biztosan nem a természettudomány felelős a halak büdösségében. Ha a természettudomány nem lenne elég fejlett, akkor fenol nem lenne, de azt nem szeretnék. Még azt se szeretné, aki viszont dühös, hogy a halak büdösek. Na mostan, azt nem lehet csinálni, hogy kiszemelgetem a természettudományból, ami jobb. Tehát azt mondom, hogy az nagyon kitűnő dolog, hogyha megbetegszem, akkor az orvosok engem meg tudnak gyógyítani. Az is nagyon kitűnő dolog, hogy fölkapcsolom a villanykapcsolót, és világosság. Az is nagyon kitűnő dolog, hogy van tömegközlekedés, ami engem olcsón és gyorsan elvisz oda, ahova akarok menni. Az viszont már nem jó dolog, hogy az orvostudomány fejlődésével valami vegyszereket állítunk elő, amik veszélyesek. Az se jó dolog, hogy a villamos energiát egy erőműben kell termelni, aminek kellemetlen melléktermékei vannak, meg az se jó dolog, hogy a busz az közben pöfékel, és büdös van. Tehát akkor én egyrészt örülök annak, hogy a busz odaszállít, ahova akarom, aztán amikor leszállok róla, akkor szidalmazom a buszt, hogy bebüdösíti a városi levegőt. Mind a kettő az. Na most mindenki volt már úgy, hát na, egészen kivételesen tökéletes emberekkel nem fordult elő az, amit én mondok, velem nagyon sokszor előfordult. Az ember először is gyalog átmegy az úttesten, mondjuk, hogy nincs jelzőlámpa, jön egy busz. Én át akarok menni. Nem akarom elengedni ezt a buszt, meg azt a 15 autót, ami utána jön, meg azt a másik buszt, én most átmegyek. A busz is keresztül akar menni, én dühös vagyok a buszra, hogy most mit erőszakoskodik, látja, hogy át akarok menni. Rendben. Másnap én vagyok a buszon, és elkésőbe vagyok valahonnan, És akkor azt látom, hogy a busz kénytelen megállni, mert egy csomó gyalogos éppen akkor akar átmenni. Pont ott. Álljátok, hogy várna egy kicsit. A buszon mégiscsak van 60 ember. Most azokat a 60, azt a 60 ember tartja fölött. Ez nem helyes. A nézőponttól függ attól, hogy én éppen fönn vagyok-e a buszon, vagy nem. Az ember lelki élete már csak ilyen. Na mostan, ez úgy is működik, hogy amikor fönn vagyok a buszon, akkor örülök, hogy a busz gyorsan oda megy, ahova köl. Aztán, amikor leszálltam a buszra, és most éppen nem akarom használni, akkor azt mondom, hogy igen, de büdösíti a városi levegőt. A kettő együtt jár. Nem azt mondom, hogy ne lehetne olyan buszt csinálni, ami nem büdösíti a városi levegőt. Lehet, akkor az a busz drágább, meg az üzemanyaga drágább. Akkor, nem tudom, ilyen menetjegy árát kell felemelni, vagy valami hasonló. A lényeg az, hogy a tudomány eredményeiből nem lehet kiszemelgetni azt, amit szeretünk, meg azt, amit nem szeretünk, mert a természettudomány az objektív tényeket ismer fel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csináljuk a kémiát ugyanúgy, mint ahogy eddig, mert az nagyon hasznos, csak éppen fenolt ne lehessen előállítani. Ugyanis a kémia, ha helyes, és amennyiben helyes, annyiban az objektív természeti törvényeket írja le. Én nem válogathatok, hogy a természeti törvények legyenek olyanok, hogy a parfümök létezzenek, de a fenol ne. A természeti törvények olyanok, amilyen. Na mostan, azt se lehet mondani, hogy a kémia tudományát próbáljuk úgy oktatni, hogy úgy nézzen ki, mintha ne lehetne fenolt csinálni, mert az büdös. Mert ugyanis hát akkor helytelenül oktatjuk, és akkor aztán ki fog derülni, hogy valami olyan próbálnak csinálni egy vegyi szintézisbe, amit nem lehet, vagy olyat nem próbálnak csinálni, amit lehet, vagy valamit úgy próbálnak csinálni, hogy nem lehet, és fölrobban. Na most, ami ebből a tanulság, ha egyáltalán van? Ebből az a tanulság, hogy az ember először azt veszi észre, hogy fenolt akar előállítani, mondjuk azért, mert szükség van fertőtlenítőszerként sok fenolt. Akkor azt előállítja, akkor azzal az a közvetlen kínzó hiánya elmúlik, hogy nem volt elég fertőtlenítőszer, és nem lehetett fertőtleníteni a műtétet. Most ezek után már van fertőtlenítőszer, és akkor kiderül, hogy a fenol büdös. Csak azt mondja, hogy na most biztos, hogy annyira kellett ez a sok fenol? Hát persze, hogy akkor már azt mondja, mert a fertőtlenítőszer már megvan, akkor az éppen nem hiányzik, akkor a jó illat hiányzik. De az ember mindig mást akar, és akkor hát időnként rossz meg kellemetlen érzései. Na most ezért kérem tisztelettel, hogy mondjam, ezért nem a kémia tudománya hibás, hanem az a hibás, aki nem mondja meg pontosan, hogy mit akar. Ez sem igaz úgy, ahogy a hibát értjük a mindennapi életből. Az ember azért nem mondja meg, hogy pontosan mit akar, mert maga se tudja. Mert amikor a fenolt elkezdi erre, arra, amarra alkalmazni, akkor még nem tudja, hogy mire másra lehet, meg eszébe se jut, hogy még erre, meg arra is szüksége volna, akkor először előállítja, és felhasználja fertőtlenítőszernek. Aztán azt mondja, hogy ja kérem, de ez megbüdösíti a halakat, akkor kell egy olyan fertőtlenítőszer, ami jól fertőtlenít, de nem büdös. Akkor az is van, akkor kiderül, hogy egyrészt az túl drága, másrészt vannak valami másik kellemetlen hatása van, akkor kitalál egy harmadikat. Ezzel nem lehet segíteni. A lényeg az, hogy a föltett kérdés az nem volt egészen pontos. Az egészen pontos kérdés, amire a vegyészek pontosan tudtak volna válaszolni, az a következő lett volna. Kérünk fertőtlenítőszer, ami nem büdösíti meg a halakat, literenként, nem tudom én, 150 forintnál kevesebbe kerül, zöld színű, azért, hogy látszon, hogy rákentik-e valahova, vagy nem, jó illatú, és amikor felhasználás után kiöntjük, akkor a talajban lévő baktériumok 2,5 nap alatt elbontják ártalmatlan végtermékeket. Na, ez egy igény. Most ha ezt a vegyészek elé tárják, és azok a vegyészek jó vegyészek, akkor azok egy idő múlva elkezdenek gondolkozni, és azt mondják, kérem, ebben a pillanatban ilyet nem tudunk csinálni. Mert az összes meg tudjuk csinálni, csak azt nem tudjuk megcsinálni, hogy literenként 150 forintnál kevesebbre kerüljön, mert ezt mi most csak 570 forintért tudjuk előállni. Na de ha majd még többet dolgozunk rajta, akkor lesz olcsó is. Kérik most ezt? Akkor lehet, hogy az a válasz, hogy jó, jó, 570 forintért is megéri. Lehet, hogy az a válasz, hogy na akkor nem olyan fontos, hogy zöld legyen. A többi próbálják megtartani. Tehát ha pontosan megmondja az ember a természettudománynak, hogy mit akar, akkor a természettudomány ad egy választ. A válasz vagy helyes, vagy helytelen, mert lehet, hogy nem jól ismerjük a tudományt. De akkor ad egy választ. Ha mi a természettudománynak azt mondjuk, hogy akarunk villanyáramot, nagyon szükségünk van, akkor a természettudomány különböző módszereket kidolgoz a villanyáramnak az előállításra. Ezeknek a módszereknek egy része büdös, a másik része drága, a harmadik része se nem büdös. A természettudománynak a nagy felfutása az a század 20-as, 30-as éveiben volt. Igazából akkor volt. Az általános relativitás elmélet 1916, a kvantummechanika 1926. A szerves kémia az hát valamikor a múlt század legvégétől fejlődött, de az is nagyon nagyokat fejlődött a század elején. Műanyaggyártás, mi egymás. Csillagászatban is nagyon sok minden történt akkor. Ezt az emberek a 40-es évek végétől, 50-es évek elejétől vették észre. Például a 40-es évek közepén megjelent a najlon. Ez korábban is volt, de nagyon drága volt, és valamikor 45-46-ra sikerült olcsó szintézist kidolgozni. Meg még egy csomó másik dologra jó. Polietilénből tasakokat lehet csinálni, amik átlátszóak, könnyűek, és így tovább. Aztán kiderült, ebből most az 50-es években azt látták az emberek, hogy a természettudomány egyre újabb és újabb vívmányokat produkál, amitől az ő életük egyre szebbér szebb. Aztán 60-as években, meg a 70-es években kiderült, hogy a polietilén tasakokat nem bontják el a baktériumok, és amikor már nagyon sok polietilén tasak volt, és azokat mindig eldobálták, akkor óriási szeméthalmok keletkeztek mindenhol, amikkel külön kellett valamit csinálni, és akkor az emberek azt mondták, hogy a természettudomány kellemetlen dolgokat produkál, ami az életet nehézé teszi. Ez pontosan ugyanaz a természettudomány volt, időnként még pontosan ugyanaz a termék is. Tehát És nem is elsősorban a természettudomány produkálta ezt, hanem a természettudományt elkezdték alkalmazni a különböző területek. De a lényeg a következő, az ember először a jó oldalait látja valaminek, mert hiszen olyasmiket csinál, amiket szeretne. Azoknak először a jó oldalait látja, akkor örülnek. Aztán a rossz oldalait látja, és akkor szomorkodik. Az ember már csak ilyen, mindjárt. Na most. Ennek azonban a természettudomány működéséhez semmi köze. Annak, hogy mi nekünk a végeredmény az egyik pillanatban tetszik, a másik pillanatban nem tetszik, néha ugyanaz a végeredmény is az, ami először tetszik, aztán nem tetszik. Na mostan. Jó. Akkor a kérdés az, hogy mit lehet csinálni. A természettudománnyal semmit, mert az vagy a természetet írja le, és akkor olyan, amilyen, vagy nem a természetet írja le, és akkor meg minek. Na mostan, mit lehet csinálni saját magunkkal? Hát saját magunkkal se lehet semmit se csinálni. Mert ugye ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát tisztába kell. Mondjuk tisztában kell lenni azzal, hogyha pontosan tesszük fel a kérdést, csak akkor kapunk pontos választ, meg kell látni mindennek mind a két oldalát, és így tovább. Na de hát az ember meg olyan, amilyen az ember, az már csak olyan természetű, hogy egyszer örül egy dolognak, egyszer meg nem örül neki, és most hát azt lehet mondani, hogy mindnyájan szálljunk magunkba, és változtassuk meg a hozzáállásunkat a kérdésekbe, ennek sincs sok értelme. Azt kell tudomásul vennünk, hogy a természettudomány a természet törvényei szerint kénytelen működni, tehát objektív. A mi megítélésünk pedig, hát minden ember megítélése többé-kevésbé szubjektív. Tehát amikor mi ránézünk a tudomány tevékenységére, akkor egyszer tetszik nekünk, egyszer nem tetszik, és ez nem is lehet másképp. Attól a tudomány még úgy kell működjön, ahogy működik, mert ha leírja a természetet, akkor objektívan kell működjön. Ha olyan természettudományra meg, ami nem írja le a természetet, hanem mondjuk olyan jóslatokat tesz nekünk, hogy holnap is nagyon kellemes idő lesz, meg holnap után is, függetlenül, hogy milyen idő lesz, hát arra meg nincs szükség. Na mostan azért az mégiscsak jó érzés, hogy van valami objektív. Még akkor is, ha nekünk nem mindig tetszik. Na most marad az a kérdés végül, hogy most hova akartam én ezzel az egésszel kilukadni. Hát ezt ugyan nem nekem kellene megkérdeznem saját magamtól, de hát gondolom a hallgatóság az udvariasabb, mint én. Na most ahova ki akartam lukadni, az a következő. Hogy a természettudományban az a nagyszerű és az a szép, hogy eldönthető, hogy az eredmény helyes-e. Nagyon gyakran van az, hogy egy eredményt helyesnek tartanak és helytelen. Ritkábban, de az is van, hogy egy eredményt helytelennek tartanak és helyes. De ha elég sokáig vizsgáljuk meg az eredményt, akkor kiderül, hogy helyes-e vagy helytelen. Akár ki vizsgálja meg, az kiderül. Lehet, hogy egyszer valaki Nobel-díjat kap egy eredményért, és az az eredmény nem annyira fontos, mint más Nobel-díjas eredménye. Még az is elképzelhető netán, még eddig nem fordult elő, hogy valaki egy eredményért Nobel-díjat kap, és később kiderül, hogy az eredmény helytelen. Ez nem fordult elő, de előfordulhat. Ptolemaiosz csillagászati rendszerek valami 1500 évig volt használatban, aztán kiderült, hogy nem helyes. Ha lett volna Nobel-díj, 1500 év alatt csak kiadták volna Ptolemaiosz csillagászati rendszerére. Ugye? De kellően hosszú ideig vizsgálni vala a problémát, kiderül, hogy a válasz helyes volt-e vagy helytelen, egyértelműen derül ki. Amikor azt találjuk, hogy a válasz helytelen volt, akkor abból, hogy fölismerjük, hogy helytelen, abból már rögtön kapunk valami ötletet arra, hogy mi lenne a helyes válasz, vagy hogy kellene megalkotni. És ezért a tudomány állandóan megy előre. Néha lassabban, a középkor egy részében lassan ment előre, mert nagyon kevesen vizsgálták, és azok sem nagyon jó módszerekkel. Néha gyorsabban megy előre, de mindig előre. És hát, hogy valami nagyon optimisták a dolgokkal fejezzem be. Ugye képzeljük vissza magunkat mondjuk 200 évvel ezelőttre. Nem olyan nagy időbeli távolság, az mondjuk 6 emberöltő vagy 7 emberöltő. A legnagyobb elérhető sebesség egy nagyon gyors lovaskocsi sebessége volt szárazföldön. Ha akkor azt mondták volna az embereknek, hogy óránként 60 mérföldes sebességgel lehet majd utazni, nem drágábban, mint lovaskocsi, árukat lehet szállítani, és hát senki nem lesz olyan értelemben éhes, amilyen éhes volt 200 évvel ezelőtt. A világ minden egyes országában, minden egyes helyén az embereknek legalább harmada. akkor azt mondták volna, hogy hát ez egy mese. Ez megvalósult. Lehet, hogy most azt kívánjuk vissza, hogy valami csendes kis falusi házikóban éldegéljünk gondoktól mentesen, de 200 évvel ezelőtt a legtöbb ember, aki csendes kis falusi házikóban éldegélt, az először is nem gondoktól mentesen éldegélt, mert időnként jött a földes úr, elvitte robotra, vagy hát ez egy kilencedet szedett meg e féléket. Aztán, amikor fájt a foga, akkor fájt a foga. A régiek valószínűleg jobban bírták a fogfájást, és nem csináltak akkora ügyet egy lukas fogból, mert nem figyeltek oda, de azért az fájt nekik. Aztán, amikor valami betegség megtámadta őket, akkor vagy meghaltak benne, vagy hónapokig esetleg az ágyak mentek. Most képzeljük el, hogy elvonulunk a világtól, és idillikus környezetben, falusi házakban éldegélünk, és aztán kapunk egy vakbélgyulladást. A legtöbb ember életében egyszer se kap vakbélgyulladást. De tessék elgondolni, hogy az ember vállalná-e azt a kockázatot, hogy esetleg majd vakbélgyulladást kap, és akkor kínok között meghal. A régiek azok vagy a jobb ellenálló képességükkel leküzdték a vakbélgyulladást, vagy kínok között meghaltak. Közben nem is tudták, hogy vakbélgyulladásuk van, hanem azt mondták, hogy a kólika jött rájuk, vagy a nyavaja törje a másikat. Az, amit magunk körül látunk, az a tudomány eredménye. És ez a tudomány ezt azáltal érte el, hogy a természet törvényeit tanulmánya, az időnként jól, időnként rosszul. Vannak jó hatásai és vannak rossz hatásai, de hát a jó hatásai nyilván sokkal többen vannak, mint a rossz hatásai. Ezért csináljuk. Na mostan ennyi Nobel-díjakról. És a tudomány művelésére. Na most én tudom, hogy ez rendkívül általános szöveg volt. Következő a helyzet. 1. 1930 óta senki nem kereste. A 70-es évek végéig senki nem kereste, mert mindenki úgy gondolta, hogy megvan. Ugyan már az én gyerekkoromban gyanakodtak, hogy a Plutó nem magyarázhatja az egész zavarást, mert nem lehet a tömege 5 földtömeg. Annyi kellene. Nem lehet akkora. Tehát azt mondták, hogy na jó, van a Plutó, és akkor a maradék hatást még valami más magyarázza. Hát az a valami más, az nyilván még messzebb van, még nehezebb észrevenni, nem keressük. Ez nem lustaság. Ne tessék félreérteni. A csillagászok nem lusták. Semmilyen természettudós nem lusták. Következő a helyzet. Egy távoli bolygó felfedezéséért nagy távcső kell. Nagy távcső annyi van, amennyi van. Lehet azt mondani, hogy építsünk még távcsőt. Jó. Ha az emberek azt mondják, hogy kérem nekünk, megéri az, hogy a Neptunuszon túli bolygót megtaláljuk. Az megéri azt, hogy mindenki fizet, nem tudom én, fejenként $2 a pólba. És abból megépítünk egy még nagyobb csillagvizsgálót, egy még nagyobb távcsővel, és akkor ez csak azt a bolygót keresse, akkor ezt a bolygót meg is találták volna nagyon hamar. A Plutót magát, ami nagyon halvány, megtalálták azért, mert egy ember csillagvizsgálót létesített, aminek az egyik fő feladata az volt, hogy keresse a Neptunuszon túli bolygó. Na de a dolog nem így szokott felvetődni. A lakosság nem szokta egy emberként követelni azt, hogy plusz pénzek befektetésével keressenek Pluton túli bolygót, hanem az szokott lenni, hogy a meglévő csillagvizsgálók többek között ezt is csinálják. Na jó, most egy csillagvizsgálónak, most nem is beszélek arról, hogy hány csillagásza van, mert mondjuk az viszonylag olcsó, hogy egy frissen végzett egyetemistát fölvegyenek még pluszba. Na de akkora távcsöve, amivel egy ilyen távoli bolygót meg lehet találni, valahány csillagvizsgálónak van. Nem soknak, mondjuk van 20-nak. Jó. Na most mit csinálnak ezek a távcsövek? Hát nagy távcsövek nem csak a külső bolygók kutatására kellenek, hanem távoli tejútrendszereket figyelnek meg, kvazárokat figyelnek meg, szupernóvákat keresnek, és így tovább. Korangsorolni kell. Mindaddig, amíg komoly remény volt arra, hogy a Plutó egy nagy bolygó, és legfeljebb az volt a kérdés, hogy nincs-e egy másik, amelyik még ugyanakkor egy másik pályán kering, és az is csinál valamit a Neptunusszal, és a Plutó is, és ketten együtt megcsinálják azt, amit látunk, addig nem vontak el nagy távcsöveket más feladatoktól azért, hogy bolygót keressenek. Na mostan, mondjuk 1980 vagy 82 óta teljesen világos lett, hogy a Neptunusz pályaháborgatását nem a Plutó csinálja. Most mondom, teljesen független attól, hogy a Plutót bolygónak hívom-e, vagy kisbolygónak. Ez definíció kérdés. Ettől teljesen függetlenül azt lehet tudni, hogy annak a pályaháborgatásnak, amit a Neptunuszon látunk, tehát amennyire a Neptunusz pályája kiszámítottól eltér, annak még egy tizedét vagy egy huszadát sem csinálhatja. Tehát kell legyen egy bolygó a Neptunuszon kívül, ami nem a Plutó. Ennek nagyobbnak kell lenni. Na mostan a kérdés azonban csak az, hogy egy van, vagy kettő, vagy három. Ha fölteszem, hogy egy van, akkor a Neptunusz pályájának a zavaraiból ki lehet számolni, hogy az a bolygó hol. Hát egyetlen egy bolygót csinálja, megfigyelem a Neptunusz pályáját, és a Neptunusz pályájából megmondhatom, hogy most hol van az a bolygó, ami zavarja. Ez kell valamennyi számolás, ahhoz kell számítógépidőt vásárolnia az illető csillagvizsgálónak, hogy ez mennyibe kerül, abban most nem menjünk bele, de ezt, hát, ha valaki elszánja magát, és pénz is van rá, akkor ezt meg lehet állapítani. Na most a probléma nem ez. Ja, és akkor az a külső bolygó nagyjából ott is lesz, ahol 1930-ban kiszámolták, már úgy értem, hogy folytatva a számolást a mostani időpontig. És körülbelül akkora is lesz. Azért mondom, hogy körülbelül, mert azért azóta eltelt 50 év. A Neptunuszt azt az 1840-es években fedezték fel. Tehát 1840 és 1930 között 90 évnyi keringést tett meg, azóta megint 50 évnyi, tehát az eddig megtett pályájának, nem tudom én, az egyharmadát a Plutó felfedezése óta járta be. Tehát most sokkal pontosabban ismerjük a Neptunusz pályáját, mint akkor. Tehát elképzelhető, hogy most, ha most dolgozzák fel az adatokat, akkor egy kicsit más jön ki arra, hogy milyen kell legyen az a bolygó, hol kell legyen, milyen pályahajlása kell legyen a nagybolygók síkjához, és így tovább. De nagyjából ugyanaz jön neki. Tehát azt lehet mondani, hogy az a távcső, amelyik fölfedezte a Plutót, az föl tudná fedezni azt a bolygót is, amit a Plutóval összetévesztettünk. Tehát aminek a szerepét a Plutóra fogtuk rá. Csak azt nem lehet megmondani, hogy ezt a távcsövet akkor hány hónapig kellene erre használni. Mostan nyilvánvalóan most is keresi valaki valamilyen távcsővel ezt a bolygót. Csak mivel a nagy távcsöveknek nem jut erre ideje, de egy kisebb. Na most a probléma nem itt van. A probléma ott van, hogy ha például fölteszem azt, hogy nem egy külső bolygó van, hanem kettő, akkor már sokkal nagyobb szabadságom van, mert a két bolygónak a naptól való távolsága különbözhet, emiatt a keringési sebessége különbözhet, a tömegeket eloszthatom közöttük valahogy. Elvileg azt kellene mondanom, ha tökéletesen pontosan ismerném a Neptunusz pályáját, akkor ebből ki tudnám számolni nem csak azt, hogyha egy bolygót feltételezek, az hol van, hanem azt is, hogyha kettőt feltételezek, akkor az hol van és hogy oszlik meg a tömeg, és ha hármat feltételezek, akkor azok hol vannak és hogy oszlik meg a tömeg, és még azt is, hogy melyik feltételezés a valószínű. Ez mind megválaszolható kérdés, de hát a Neptunus pályáját bizonytalanul is van. Mert ugye mérési pontatlanságok vannak, hát semmelyik tápcső nem abszolút. Emiatt, ha föltezek 25 külső bolygót, akkor már egyikről se fogom tudni megmondani, hogy hol van. Tehát ezek a jóslatok szoktak különbözni, mert van, aki egy külső bolygót tesz föl, van, aki kettőt, és itt van. De a jóslat elkészíthető, és hol biztos, hogy valaminek a Neptunuson kívül kell lennie, mert a Neptunus pályája nem olyan, mint az elmélet megjósolja. Na most a kérdés azonban a következő, hogy mennyire fontos ez a csillagászokra. Mert mondtam, a nagy távcsövet lehet használni erre, meg lehet használni másra is. De most egy lehetséges válasz, hogy na és kérem. És akkor fogjuk tudni, hogy van még egy bolygó, és azt eddig is sejtjük, és most miért jobb az nekünk, hogy tudjuk. Ehelyett viszont nagyon sok mindenre föl lehet használni ezt a távcsövet most. És most jön valami, ami csatlakozik ahhoz, amit a tudományról mondtam. A tudomány tudnivék a természettudomány objektív és a természet törvényeit kutatja. Ebből az is következik, hogy minden összefügg benne mindennel. Na vannak dolgok, amik jobban összefüggenek, vannak, amik kevésbé. Önmagában az az információ, hogy van még egy külső bolygó, itt és itt, az nem mondom, hogy értéktelen, mert az nagyon érdekes. És hát az emberek szívesen vennék, hogyha tudnák, hogy hány bolygó van a naprendszerben. De mindaddig, amíg ez a válasz nem fontos más szempontból is, addig nem használnak erre nagy távcsöveket. Most milyen szempontból lehet fontos? Hát most kapásból próbálom kitalálni, mert a gravitációs törvény ellenőrzésére nem fontos, mert a gravitációs törvényt nagyon sokszor leellenőrizték, és senki nem gondol arra, hogy a Neptunus távolságában a gravitációs törvény már nem olyan, mint az Uranus távolságában, és azért van az eltérés. Mindenki úgy gondolja, hogy valami bolygó zavarja, csak nincs meg a bolygó. Azt nem mondhatom, hogy na most azért fontos megtalálni a külső bolygót, mert akkor még egyszer ellenőrizzük a gravitációs törvényt, az éppen elég szerelem. Na mostan akkor miért lehet egy külső bolygó megtalálása fontos? Például azért lehet fontos, mert ha meg tudom állapítani azt, hogy milyen az összetétele, milyen a légköre, akkor ebből újabb információt kapok a naprendszer kialakulására. Na mostan a naprendszer, miért fontos a naprendszer kialakulását is? Hát ez egyrészt azért fontos, mert a csillagászat ezt szeretné tudni. Na de a naprendszer kialakulásának az ismerete az más okból is fontos. Kérem. A Föld belső részének a felépítését azt nem nagyon ismerjük. Hát, na, valamennyire ismerjük, szóval nem akarok én itt nihilista hangulatot kelteni, de hát a legmélyebb bányáink lemennek valameddig. Ugye a legmélyebb olajfúrás az lemegy, nem tudom én, 7-8 kilométerig. Lehet, hogy 9-ig. Amikor olajat fúr az ember, akkor a fúró fej, ami kőzetet ottan megaprít, abból mindig fölhoznak egy mintát, megvizsgálják. Tehát lehet azt mondani, hogy nagyjából tudom, hogy mi van a földkérekben 9 km mélység. Mert ezt csak nagyjából tudom, mert olyan helyeken tudom, ahol volt olajfúrás. De ezért valamennyire tudom. De hogy mi van a föld belsejében 20 km mélyen, azt közvetlenül nem tudom, csak onnan tudom, hogy a például meg lehet nézni, hogy a földrengések hogy terjednek a föld mélyében, milyen gyorsan. Abból ki lehet találni a sűrűséget. Több ilyen mérést össze lehet hasonlítani, és akkor abból találgatni lehet, hogy na föltehetően lent is hasonló ásványok vannak, mint följebb, De mivel ott nagyobb a földrengés terjedési sebessége, azért most hasonlók. Többendük a szilícium és kevesebb az alumínium, azon kívül nagyobb nyomás alatt van. Na mostanakkor valamilyen mélységben találunk egy hirtelen változást a földrengés terjedési sebességében. Az vagy azt jelenti, hogy odáig mondjuk részben olvadt az anyag onnantól szilárd, vagy fordítva, vagy azt jelenti, hogy odáig vannak olyan kőzetek, mint amiket ismerünk, vagy azt, de esetleg azt is jelentheti, hogy ott hirtelen megváltozik mondjuk a hőmérséklet. Na, elméletek vannak, és jó elméletek vannak, de hát az nem olyan biztos, mint hogyha oda mennék és megnéznék. Már most, ha tudom, hogy hogy alakult ki a Föld, akkor tudom, hogy milyen anyagból alakult ki. Tehát például senki nem gondol arra, hogy a Földnek ólommagja van. Miért nem gondol? Hát azért nem gondol, mert tudjuk azt, hogy a meteorok között vannak vasmeteorok. Ezt úgy gondoljuk, hogy kisbolygóknak a magjából való törmelékek. De ólommeteorok nincsenek. Tehát akkor az ember azt mondja, tudom, hogy a Föld középpontja nagyon sűrű. Két okból, egyrészt mert nagy nyomás alatt van. Másrésztről valószínűleg ott vannak a nehéz anyagok. Tudom, hogy mennyire sűrű, és tudom, hogy mennyire rugalmas. De ettől még másból is lehetne, mint vasból. De azt is tudom, hogy a meteorok között kőmeteorok vannak és vasmeteorok vannak. A vasban mindig van egy kevés nikkel, de ólommeteorok nincsenek, meg titán meteorok nincsenek, meg e félék. Tehát akkor azt mondom, hogy a Föld belsejében vas van. Nem ez az egyetlen érv, vannak más érvek. Vannak olyan érvek, hogy a vas például a napban is gyakoribb, mint sok más fém, meg általában a világűrben is gyakori. Na most akkor azt mondom, a Föld ugyanabból az anyagból alakult ki, mint a nap. Persze azon a helyen, ahol a Föld kialakult, más volt a hőmérséklet, mint bejebb, meg kijebb, ezért a Föld anyagában kevesebb a hidrogén, és több mondjuk a szén, mint mondjuk a Jupiter anyagában. Jó. De ha tudom, hogy hogy alakult ki a naprendszer, akkor tudom, hogy milyen felépítésű belül a Föld. Hát nem tudom pontosan, de tudom, hogy milyen anyagból van felépítve, és azután a földrengés esetleg megfigyeléséből majd kitalálom, hogy milyen sűrűségű meget. Na most lehet, én nem azt mondom, hogy ez így van, mert nem vagyok geológus, de lehet, hogyha találunk egy 9. nagybolygót, és meg tudjuk állapítani, hogy milyen anyagból van, akkor attól annyira tökéletesedni fognak a naprendszer keletkezési elméleteink, hogy sokkal jobban meg tudjuk mondani, hogy a Föld miből jött létre, és akkor meg tudjuk mondani a Föld összetételét pontosabban olyan helyen is, ahol még nem tudtunk lekúrni, és akkor, hogyha 30 év múlva valaki az akkori technikával akar olajat keresni, akkor nem árt, hogyha tudja, hogy mi van 12 kilométernél. Most én hasonló. Mert lehet, hogy ezt már pontosan tudják a geológusok a naprendszer keletkezési elmélet részletei nélkül is. Na de akkor azt mondom, hogy na jó, 100 év múlva ki akarjuk aknázni a Marsot. A Mars más kémiai összetételű, mint a Föld, tehát bizonyos ásványokból több van rajta, bizonyos ásványokból kevesebb. Amiből kevesebb van, azt nyilván nem fogjuk kiaknázni és drágán ide hordani a Földre. De amiből kevesebb van, azt lehet, hogy majd onnan fogjuk hozni, mert még a szállítással együtt is olcsóbb lesz, hát nem tudom, az az űrhajózás technika fejlődése. Na, akkor nem árt, hogyha mielőtt az egész Marson mindenhol kutatófúrásokat indítunk, van egy elméletünk arra, hogy milyen kell legyen a Mars kémiai összetétele. Ahhoz viszont már tényleg tudni kell azt, hogy az a köd, amiből az egész naprendszer kialakult, az milyen volt. Na mostan. Azt pedig biztosan jobban tudom, hogyha még egy-két külső nagybolygónak a méretét meg az összetételét is tudom, mint hogyha nem tudnám. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Neptunuszon túli bolygót azért kell kutatni, hogy lemenjen 10%-kal a rézérc ára. Mert közvetlenül attól, hogy ezt a bolygót felfedezik, a rézérc ára nem megy. De a rézércára lemegy akkor, ha pontosan tudom, hogy hol kell rezet keresni. Ugye? Mert akkor kevesebb kutatási költség van, kevesebb bányátások fölösleges. Na mostan azt pedig, hogy tudjam, hogy hol kell a rézércet keresni, azt igenis elősegíti az, hogyha a naprendszer keletkezésével jobban tisztában vagyok. Most jutott el a csillagászat odáig, hogy a naprendszerben lévő más égitesteken hasonló geológiai alakzatokat kezdenek látni, mint a Földön. Nem ugyanolyanokat, de hasonló. Van olyan bolygó, amin mélytengeri ágat lehet látni. Van olyan bolygó, amin lepusztult rökhegységet lehet látni. Ezeknek a zöme kisbolygó. Kisbolygón nagyon sok mindent lehet látni, mert annak kicsi a gravitációja, tehát sokkal kisebb erőktől a felszín megemelkedik, meg besüllyed meg. Na most nem. A geológia természetesen azt hiszi, hogy tudja, hogy hogyan alakul ki egy mélytengeri árok. És nagy valószínűséggel jól is tudja. Na de mindaddig, amíg az illető földtani jelenséget egyedül a Földön lehet tanulmányozni, és mondjuk a Földön három példányban van meg, addig nem tudjuk, hogy ebből mi a általános törvényszerűség, mi a véletlen, és hol jó az elméletünk, és hol rossz. Ha a naprendszerben látunk három különböző bolygón pajzsvulkánokat, akkor jobban fogjuk tudni, hogy a pajzsvulkánok hogy alakulnak ki, és hol alakulnak ki, és miért, mint hogyha csak a Földön láttunk volna. Ugye? Tehát a geológia tudománya biztosan fejlődik azzal, hogy mesterséges égitestek lefényképeznek mindenféle bolygókat, meg kisbolygókat, és azokon a felszínnek a finom szerkezetét látjuk. Ugyanúgy, mint ahogy a biológia tudománya is borzasztó nagyot fejlődött volna akkor, hogyha a Marson élőlényeket találtunk volna. Azoknak tűnik nem pontosan olyan lenne a biológiájuk, mint a Földön bárminek. A Földön lévő összes élőlény ugyanazt a biológiai szerkezetet testesíti meg, aminek a példája az, hogy egymást meg tudják enni, föl tudják dolgozni a tápanyagokat, baktériumok meg tudnak fertőzni minket. Na most a Marson kifejlődött élet, még hogyha az általános elvek hasonlók is lennének, tőlünk függetlenül fejlődött volna ki az élettelemből. Tehát bizonyos dolgokban más módszereket alkalmaznak. Na ha kétféle különböző, de egyaránt élő szervezetet össze lehetne hasonlítani, akkor a biológusok már sokkal jobban tudnák azt, hogy mi az, ami törvényszerű, mi az, ami véletlen, hogy nagyon sokat segítene a biológiában. Sajnos a Marson mindeddig nem találtak élőlényt, vagy legalábbis nem sikerült bizonyítani, hogy azt találnak. A Viking szondáknak a 70-es évek második felében voltak olyan jelzéseik, amiket nagy jó indulattal élőlények jelenléteként lehet értelmezni, de az illető állítólagos élőlényeket csomó olyan életjelenséget nem mutattak, amit élőlényeknek szerintünk kellene, és ezért azt mondják, hogy az inkább valami kémiailag nagyon aktív, de élettelen anyag volt, ami a Mars talajban van, habár a Földön ilyen aktív anyagot nem ismernek. Gázelnyelés, gázfölszabadítás és ez hasonló. No. Én nem azt mondom, hogy a Marson nincs élet. Én azt mondom, hogy nem sikerült biztosan találni. Ha sikerülne találni, akkor a biológia óriási lépést tenne előre. Sajnos a Földön kívül egyik csak a Holdon sikerült életet találni. Az egyik Holdra szálló automata szondának egy darabját visszahozták az egyik Apollo űrhajó űrhajósai, és abban találtak baktériumokat. Tudnélik, a lábazatban volt valami habszivacs bélés, és ott akárhogy kifertőtlenítették, földi baktériumok benne maradtak. Úgyhogy az űrhajósok hozták vissza baktériumokat a Holdról, csak az korábban mi lőttük jóba. Tehát nincs a kezünkben egyetlen Földön kívüli élet sem. Ha lesz, akkor a biológia óriási lépésekkel fog előre. Most a következő években, évtizedekben a geológia fog nagyon nagy lépéseket előre megtenni, mert több különböző bolygón, különböző gravitáció mellett, és így tovább lehet tanulmányozni hasonló földtani alakzatokat. Na mostan ebből haszna lesz az ércványászatnak. Ha meg annak haszna lesz, akkor hasznunk lesz nekünk is, mert csökkenni fog a nyersanyagok ára, az ércárát. De tekintve, hogy a természettudományban minden mindennel összefügg, ha jobban megismerjük a naprendszer szerkezetét, akkor az segít a bányászatban. Na most, vissza a Neptunuszon túli bolygóra. Ha valakinek sikerül majd egy javaslatban kimutatnia, hogy a Neptunuszon túli bolygó felfedezése az a csillagászatra nem csak annyiban lesz hasznos, hogy fogja tudni, hogy igen, van egy bolygó a Neptunuszon túl, most megnyugodhatunk, mert csinálta a pályazavarokat, hanem ez még segít a naprendszer keletkezésének a jobb megismerésében, meg ebben, meg abban. És mutat olyan indokokat, ami után az lesz a végeredmény, igen, akkor ezt a nagy tárcsövet hasznosabb 3 hónapig erre használni, mint extra galaxisok fényképezésére, ami szintén nagyon hasznos dolog, akkor a nagy tárcsövet rá fogják állítani arra a vidékre, ahol a Neptunuszon túli bolygónak lennie kell, és akkor meg is találják. Lehet, hogy nehezen. Lehet, hogy halvány lesz nem azért, mert kicsi, hanem azért, mert a felszíne mondjuk nem ráfagyott jégből áll, hanem valami nagyon fekete anyagból. Hát vannak ilyen ott romba trükkök. Hát a heli üstökös fényvisszaverő képesség az kb. 300 a felszínének. Nem a gázoknak, meg a csóvának, hanem a felszínének. Vannak a naprendszerben nagyon sötét anyagok. Van a naprendszerben egy hold, azt hiszem a Szaturnusz egyik holdja, aminek az egyik fele, az valami 6-szor sötétebb, mint a másik fele, és körülbelül olyan sötét, mint a heli üstökösnek a felszín. Szóval vannak sajnos sötét égi testek, azokat nehezebb észrevenni. De egy elég nagy tárcsövet ráállítanak néhány hónapra, akkor az a bolygó meg lesz találva. Most a kérdés az, hogy a csillagászat tudományának ez a fontosabb, egy adott pillanatban, vagy pedig az extra galaxisok fényképezése. Hát akkor most elmondok egy kis történetet, ami ugye nem csillagászat, hanem földrajz, de azt 500 évvel ezelőtt kozmográfiának hívták. Úgyhogy, ugye mindig el szokták mondani, hogy mekkorát tévedett a portugál király, amikor nem fogadta el Kolumbusz ajánlatát, hogy nyugat felé kell Amerikát, vagy Ázsiát megkeresni, Indiát, mert így a spanyolok fedezték fel Amerikát, tehát Kolumbusz a spanyoloknak fedezte fel. Na most a következő helyzet. A múlt századi, mondjuk tudománytörténészek, azok nagyon könnyen erre a megállapításra juthattak, mert a múlt században a természettudomány olcsó volt. Olyan értelemben olcsó volt, hogy nagyon ritkán igényeltek nagy pénzeket, egy néhány tudós az egyetemen művelte. Most mi már tudjuk, hogy a portugál király miért döntött úgy, ahogy döntött, mert a modern tudomány nagyon gyakran kerül ilyen helyzetbe. Mondjuk a portugáloknak volt egy rendszeres kutató programjuk az Indiába vezető út megtalálására. Ezt még tengerész Henrik herceg indította, azt mondta minden hajós kapitányának, hogy menjen annyira délre Afrika partjai mentén, amennyire tud. Amikor már nem tud tovább menni, akár az időjárástól, akár azért, mert fogynak a készletei, akkor jöjjön vissza. Mindegyik csak arra vigyázzon, hogy tovább menjen délre, mint amennyiben előbb. Térképezze föl a partvidéket, jöjjön vissza, adja oda a térképet, mondja el, hogy milyen széljárás volt, és akkor elindítják a következő hajót. Na most így a következő hajó tovább tudott délre menni, mert nem föltérképezetlen területen ment. Tehát már tudta, hogy mikor várhatok jó irányú szelek, meg mikor lesz eső azon a partvidéken, meg mikor nem. Az is tovább ment egy kicsit délre. Na most, amikor Kolumbusz jelentkezett, akkor a portugálok éppen túl voltak egy nagy csalódáson. nagy csalódás a következőből áll. Tessék magunk elé képzelni Afrikának a térképét. Valahol az egyenlítőnél Afrikának a partvidéke, a nyugati partja, az elfordul viszintesre, tehát fut kelet felé. Egy csomót, ez a guineai öböl, mi most tudjuk. És aztán megint valahol a Kongó folyó torkolatánál lefordul délnek, és megint nagyjából déli irányba megy sokáig Dél-Afrikáig. Na most a portugálok nem tudták, hogy hol van Afrikának a vége, csak sejtették, hogy valahol vége lesz és meg lehet kerülni. És amikor a hajósaik elérték a guineai öblöt és megindultak kelet felé, azt mondták, hála Istennek, most elértük Afrika alját, most megyünk keletnek, és aztán majd megkerüljük. Akkor visszajött az első hajó, azt mondta, hogy nagyon jól van, mert most már keletnek vezet az út, és akkor a következő több készlettel induljon el, és kerüljön. És akkor egyszer csak megint délnek fordult a partvidék. Na mostan lehetett volna azt csinálni, hogy azt mondani, hogy hát a sors ellenünk van, az Isten verje meg az egészet, hagyjuk abba. Na de hát nem lehetett, mert előbb-utóbb vége lesz Afrikának. De ez csak egy csalódás. Akkor megint megindultak a hajósok délebre és délebre, és közben jelentkezett Kolumbusz kapitány, és azt mondta, hogy nem így kell azt csinálni, emberek. Menjetek nyugatra. Na most, akkor dönteni kellett, hogy a következő hajó, hát nem egy hajó, hanem több hajó, amit elindítanak, azt megint délre indítják el, hogy túlmenjen az előző, vagy pedig azt odaadják a Kolumbusznak, hogy menjen vele nyugatra. Akkor a király egy három tagú bizottság elé terjesztette a tervezetet. A három tagú bizottságban volt két csillagász és egy püspök. És akkor a bizottság úgy döntött, hogy a Kolumbusz javaslatát elvitték. Erre a múlt században azt mondták, hogy azért, mert a bizottság úgy gondolta, hogy a föld lapos. Mert ugye a Szentírásban az van, és hát ezért nem lehet nyugat felé elérni Indiát. Na most kérem, a bizottság biztos nem gondolta. Ugye a bizottság ugyanis állt egy püspökből és két csillagászból. A két csillagász közül az egyik az fokméréssel foglalkozott, tehát az meg tudta állapítani, hogy a föld lapos-e vagy gömbölyű. A püspöknek pedig hinni kellett abban, hogy a föld gömbölyű, mint Arisztotelész megmondta. És az egyház a 13. századtól fogva Arisztotelésznek a világképét fogadta el hivatalosan. Tehát a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a föld gömbölyű, csak úgy tartották, hogy nagyon, mint ahogy a Kolumbusz képzelte. Tudjuk, hogy a Kolumbusz kicsinek gondolta a földet. Na most, ha a föld nagyobb, akkor nagyobb a távolság Portugália és India között. Tudnék, szárazföldön ismerték a távolságot ellenkező irányban. A fölül is becsülték, de nem ez az érdekes. Tegyük föl, hogy tudom, hogy mennyi a távolság kelet felé Indiába, szárazföldön, az valahány mérföld, meg van mondva. De nem tudom, hogy mekkora a föld. Akkor ha a földet kicsinek hiszem, akkor jobban összeérnek túlfelé. És egyre rövidül a távolság. Ha a földet elég kicsinek hinném, akkor már az adódna, hogy India és Portugália összeér. Erről tudom, hogy nem igaz. Ennél a föld valamivel nagyobb. De tudom a földet olyan kicsire képzelni, és ezt csinálta Kolumbusz, hogy az a távolság, ami Portugália és India között van, az aránylag rövid legyen. Na mostan. Ő ezt a távolságot valami 6000 kilométernek gondolta, ami talán kétszer annyi, vagy másfélszer annyi, mint a földközi tenger hosszában. Most a földközi tengert egy hajó, akkor már végig tudta hosszában hajózni, hát annak a másfélszeresét is. Kolumbusz nagyon jó kapitány volt, úgyhogy meg tudta csinálni. Igen ám, ha most mi megnézzük a térképet, de elképzeljük, hogy nincs Amerika, amiről ugye nem tud senki sem. 20.000 kilométer a távolság tengeren Portugália és India között. Kolumbusz a hajóival 20.000 kilométert nem tudott volna megtenni. Elpusztult volna az óceán közepén. Most tudjuk, hogy ott van Amerika, de azt ők nem tudták. Tehát az illető bizottság azt mondta, kérem, nem célszerű nyugat felé menni, mert nekünk a véleményünk az, hogy ezek a távolságok nagyok, Kolumbusz kapitány nem támasztotta alá megfelelően az elméletét bizonyítékokkal, ennél sokkal jobb délnek. Na most, kérem, ki érte el előbb Indiát? Indiát előbb a portugálok érték. Tudnélik, 1487-ben elérték a jó reménység fokát, és megkerülték, és látták, hogy az út szabad, és valamikor 1495-ben vagy 96-ban érték el tényleg Indiát, Afrika körül. Mikor érték el a spanyolok Indiát? Hát ahol először meg kellett kerülni a Dél-Amerikának a csücskét. Ugye a Magellán útja. Tehát, hogy mondjam? Tény az, hogy az India elérését szolgáló program szempontjából a Kolumbusz javaslata nem volt célszerű. Az célszerűbb volt a bizottság által javasolt módszerrel elérni, úgy sikerült is hamar. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetett volna nyugat felé elérni, csak nem az volt a célszerű. Ha a portugál királynak számlálatlanul lett volna hajója és jó hajós kapitánya, akkor egyet elindított volna délnek, egyet elindított volna nyugatnak. Egyet meg elindított volna délnyugatnak, hogy hát ha arra felé is van valami jó. De nem volt neki. Arról kellett dönteni, hogy amikor az előző expedíció visszajön, a következőt nyugatnak indítja el, vagy délnek. És a bizottság úgy döntött, hogy indítsák el délnek. Na most ugyanígy az a kérdés, hogy a csillagászat egész szempontjából az-e a jobb, ha egy nagy távcsövet kvazárok megfigyelésére használnak, vagy a Neptunuszon túli bolygó megfigyelésére. Én nem tudok semmit sem mondani, mert én nem vagyok csillagász. Ha a csillagászok azt mondják, hogy ez a jobb kvazárokat megfigyelni, mert több új eredmény jön ki abból, hogyha találnak még öt kvazárt. Mint hogyha megtalálnak egy darab Neptunuszon túli bolygót, akkor kvazárokat fognak megfigyelni. Aztán amikor úgy fogják gondolni, hogy a Neptunuszon túli bolygót érdemes megfigyelni, akkor meg fogják találni. Az biztos, hogy ott. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a naprendszerben végtelen sok nagy bolygó van, és minél messzebbre megyünk, annál többet találunk. Ez két okból nincs így. Először is, ha nagyon messzire megyünk a naptól, akkor a szomszéd csillagok zavaró hatását érezik. Tehát a naptól nagyon messze stabil ellipszis pályája egy bolygónak nincs. A szomszéd csillagok zavarják, és előbb-utóbb elmegy valami. Ez egyik. De a másik, ami fontosabb, hogy az a köd, amiből a nap és a naprendszer kialakult, az középen volt a legsűrűbb és a legvastagabb, és egyre távolabb, egyre vékonyabb volt, és egyre hígabb. Tehát a naptól nagyon messze már nem volt annyi tömeg, amennyiből egy nagy bolygó kialakult. Valahol vége van a nagy bolygóknak, azonban a Neptunusz pályáján található zavarok azt mutatják, hogy nem a Neptunusz az. Egyébként ebben a pillanatban függetlenül attól, hogy a Plutót minek nevezem, a Neptunusz a legkülső bolygó. A Plutó ugyanis 1979 óta közelebb van a naphoz, mint a Neptunusz, és az még 10-20 évig így van. Na most még valami, hogy a Plutó kilóg a pályasíkból. Ez valószínűleg egy fontos dolog, de nem tudjuk egészen, hogy miért. Tudnék. Úgy tűnik, hogy a nagybolygók tényleg majdnem pontosan egy csíkon kerüljenek, ez nem úgy tűnik, ez így van. Viszont úgy tűnik, hogy minél kisebb egy égitest, annál inkább lehet a naprendszer általános pályasíkjából kilógva. Most úgy kell érteni, hogy a kisbolygók közül már vannak olyanok, amik 20-30 fokos szöget zárnak be a naprendszer síkjában. Az üstökösök között olyan is van, ami egészen merőlegesen mozog rá. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy először is a nagyobb bolygók inkább bent vannak a pályasíkban, és most mondok valamit, úgy arra is lehet gondolni, hogy a naphoz közelebbi bolygók jobban benne volnának a pályasíkban, mint az egészen távolják. Most először megmagyarázom az elsőt. Minél nagyobb egy bolygó, annál több kis ilyen bolygó csírának az összeállásából jött létre. Most az eredeti bolygó csírák úgy nagyjából benne voltak a felhőnek a síkjában, de csak úgy nagyjából. Mindenféle szögeket bezárhattak vele, nem túl nagy. minél több ilyen csíra olvad össze, hát a nagy számok törvénye szerint az egyik valószínűleg ilyen síkba kering, a másik ilyen síkba, a harmadik ilyen síkba, de átlagban ez benne lesz a naprendszer fősíkjában. Tehát minél több darabból áll össze egy bolygó, annál pontosabban várhatjuk, hogy benne van a síkban. És ez lehet az oka annak, hogy a nagyobbak jobban benne vannak, mint a kisebbek. Akkor én. Másik, hogy abból, hogy a Plutó kilóg a pályasíkból, abból nagyon sokáig nem arra következtettek, hogy a Plutó nem igazi nagy bolygó, hanem azt mondták, hogy valószínűleg a Napnak és a többi bolygónak a zavaró hatása is az, ami behúzza a síkba az égitest. Az is segít. Most minél távolabb van egy bolygó a Naptól, annál kevésbé érzi még a nap hatását is, de pláne a többi bolygó zavaró hatását. Tehát annál inkább megmaradhat neki véletlenül az eredeti fentek pályája. Na most mind a két dolog összejátszik annál, hogy a Plutó tényleg rondán kilóg a pályasíkból, de ez nem zavarta az embereket a Plutó felfedezésekor, mert az eredeti számítás is tartalmaz egy, most nem emlékszem pontosan, de talán 4-5 foknyi hajlást a pályasik. Hát a Plutó sokkal jobban hajlik, de a jóslat megbarátkoztatta az embereket azzal, hogy ez már nem lesz benne a sík. És hát még annyira se volt benne, hát Isten. Na mostan, de azt lehet mondani, hogy azért az igazi Neptunuszon túli bolygóra, most én nekem az lenne a benyomásom, de lehet, hogy egy csillagász kinevet, hogy annak azért jobban benne kell lennie a naprendszer pályasíkjában, mint a Plutónak. Na ez persze zavar is, mert a naprendszer pályasíkjában több fény van, mint arra merőlegesen, mert kis bolygók meg ez meg az. Tehát egy fényesebb, most nem lehet azt mondani, hogy egy háttér, de nem ez a háttér, mert ugye a bolygó van a háttérben, és a kis bolygók vannak közelebb. De mégiscsak az a helyzet, hogy a fényképező lemezen egy ilyen fényes mocskot látunk, és abban van valahol a bolygó. Na nem arról van szó, hogy a többi fényesebb lenne, mint ő, de azért ez csak zavar. Tehát ezért is egy kicsit nehezen megtalálni. De meg lesz. Most mondom, én nagyon bátor vagyok, én most kijelentem, hogy meg lesz. Ezt az idő múlásával egyre inkább számon lehet tőlem kérni. De hát én mindig hivatkozhatom arra, hogy nem mondtam meg, hogy mikor lesz. De ez előbb-utóbb meg lesz, mert ott van még valami, mert hiszen a Neptunusz pályájában valami baj van. És mondom, hogy hol biztosak lehetünk benne, hogy nem az égi mechanika törvényeit ismerjük ennyire rosszul. Mert érdekes módon az összes többi bolygóra működik. Na most, hogy volt olyan eset, amikor az égi mechanika törvényeit ismertük rosszul, arra is mondta, az a Vulcanus. A Merkurnál valamikor a múlt század 70-es, 80-as éveiben kezdték észrevenni, hogy a Merkur ellipszisének a nagy tengelye gyorsabban forog körbe a nap körül, mint kéne. Hát egyetlen egy bolygó pályaellipszisének a nagy tengelyének egyáltalán nem kéne körbe forognia. Ugye? Na jó, de van a többi bolygó, az zavarja a pályát, és emiatt a pálya mozog. Kiszámolták a Merkurra, hogy mennyivel kell mozogjon, és annál többen mozog. Nem sokkal többel, 7-8%-kal többel, de akkor is. Az már nem megfigyelési. Na most először a jól bevált módszert alkalmazták, ami a Neptunusz, az Uránusz pályájának a zavarainál a Neptunuszhoz vezetett. Azt mondták, hogy van egy bolygó, hát ez most a Merkuron belül, ami ugye gyorsabban megy körül a nap körül, és zavarja a Merkur pályáját. Megpróbálták kiszámolni, mekkora kell legyen a bolygó, azt mondták, hogy ez körülbelül 1/10 föld tömeg kell legyen, és durván fele olyan távol a naptól, mint a Merkur. Na mostan a probléma a következő, hát a nap környékén bolygót megfigyelni nehéz. Mert ugye bolygót akkor lehet megfigyelni, amikor már nap lement, De ha a bolygó nincs tőle nagyon messze, akkor mindig az lesz, hogy amikor a nap lemegy, akkor ő már nagyon alacsonyan van csak a látóhatár fölött, akkor még szürkület van, mire már besötétedne le. Ezért azt mondták, hogy neked, kérem, nem csoda, hogy nem látjuk a vulkánuszt. Azért vulkánusz, ugye, mert az égi tűz közelében van, mint ahogy a vulkánusz isten az ott van a tűzhányóknak a belsejében kovácsolja a vasat. Na jó. Na de, várunk egy teljes napfogyatkozást, és akkor megfigyeljük a napkörnyékét. És akkor jött egy-két ember, aki közölte, hogy ő látott ott valamit a nap mellett, és az a vulkánusz. És akkor voltak ilyen bejelentések, de a következő napfogyatkozásnál nem találták meg, akkor azt mondták, hogy éppen a nap mögött van. A következőnél megint találtak valamit, de az nem olyan messze volt a naptól, és így tovább. A végén azt mondták, hogy igen, igen, kell legyen ott egy bolygó, de hát nem tudjuk megtalálni. Aztán kérem, jött az általános relativitás elmélet, amelyik azt mondta, hogy a Merkur pályájának, amiatt, hogy a newtoni gravitációs törvény nem pontosan igaz, hanem az általános relativitás elmélet pontosabb, a Merkur pályájának pont annyival kell körbefordulnia, mint amennyi hiányzik. Vigyázzunk, ezt nem úgy kapták, hogy csináltak egy elméletet, ami ezt adta, hanem megcsinálták az általános relativitás elméletet, kiszámolták belőle a Merkur pályáját, és azt mondták, hogy na kérem, hogy most rendben. Vagyis itt az égi mechanika törvényeit ismertük rosszul, és nem volt, nincs vulkán. Hát lehet, hogy valami nagyon pici bolygócska kering a Merkuron belül, mert miért ne? De a Merkur pályájában nem volt rendellenesség, csak azt hittük, hogy van. Aztán rájöttünk, hogy nincs, és nem keresünk vulkánuszt. Most miért nem gondoljuk azt, hogy a Plutó, vagy hogy a Neptunusz pályájában nem rendellenesség van, hanem más az égi mechanika? Azért, mert az égi mechanika érdekes módon működik annál nagyobb távolságokra is. Tehát mondjuk leírja azt, hogy a galaxison belül hogy kering a nap, meg működik annál kisebb távolságra is, mondjuk az Uránusznál. Ha most akkor azt föltenni, hogy a gravitációs vonzás erőssége az ugyan általában a távolság négyzetével fordítottan arányos. De pontosan a Neptunusz távolságában van egy húpli. Hát az, hogy mondjam. Szóval a természet valószínűleg nem ilyen. Tehát azt kell mondani, hogy az égi mechanika törvényeit jól ismerjük, és van pluszban egy bolygó, amit még nem találtunk. Vagy van kettő, vagy van három. Végtelen sok nem lesz. Ennyit erről.
A Vénusz fázisaival kapcsolatban. De lehet, hogy ez a Szaturnusz gyűrűje volt. Ugye tudjuk, hogy a Szaturnusznál ő látott valamit, de nem tudta, hogy mit lát. De azt hiszem, hogy ez a Vénusz fázisai volt. Tehát ugye ő volt az, aki észrevette a primitív távcsövével, hogy a Vénusznak a holdéhoz hasonló ilyen sarló meg félhold alapú fázisai vannak, ami egyébként nagyon fontos volt a kopernikuszi világkép szempontjából, mert ez azt mutatta, hogy ezek tényleg a nap körül keringenek, és nem a föld körül. Na most. De először még ezt nem akarta publikálni, mert hát ő még le akarja előződni a távcsövével háromszor. De azt sem akarta, hogy valaki más észrevegye. Nem a Galilei fedezte fel a távcsövet. A Galilei egy hollandustól vette, vagy hallotta, hogy ilyet lehet csinálni, és összeállít. Ő neki baja is volt ebből, hogy Velencének eladta hadiberendezést a távcsövet, és meg is vették szép pénzért. Aztán később rábizonyították, hogy ezt a hollandok is ismerik. Tehát fölöslegesen fizettek annyi pénzt, ha a velencei flottának nem lesz elsőség.
De nem kérték vissza.
Hát nem adta vissza úgyse. De a következő van, szóval a távcsövet nem ő fedezte föl, de ő volt az első, aki alkalmazta a csillagászatot. De ő félt attól, hogy valaki másnak is van olyan távcsöve, az is megnézi a Vénuszt, és akkor hamarabb republikálja, amíg ő ellenőrizgeti. És ezért a következőt csinál. Leírt egy mondatot, ami valami átkozottul reneszánsz nyelvezettel megfogalmazta a amit látott, ez valahogy úgy szólt, hogy Kütéra Artemiszt utánozza. Na most tudnék el azt, hogy Vénuszt hívták időnként Kütérának is valamiért, ez valami mellékneve volt, az Artemis pedig valamilyen kapcsolatban áll a holdon. Tehát egy csillagászatban járatos és klasszikus mitológiában is járatos reneszánsz személyiség számára, ez majdnem egyértelműen azt jelenti, hogy a Vénusz valami olyan csinál, mint a hold. Ugyanakkor az elég homályosan van megfogalmazva, ezek után vette a betűket és összekeverte. És véletlenszerűen, és ezt az értelmetlen betű halmazt elküldte néhány barátjának és ismerősének. Ezek után, amikor bizonyította, tehát még háromszor megnézte és akkor is látta a fázisokat, akkor mindenkinek elküldte a második levelet, hogy kedves barátaim, én ezt írtam le, és ellenőrizzétek le, hogy én ezt már akkor is tudtam, mert minden betű megvan, és csak azok a betűk vannak meg, és akkor tényleg ezt a mondatot ki lehet rakni. Tehát én tudtam, csak nem akartam akkor előállni vele, hanem most a melyikben. Hát ez azért egy fejlettem.
Igen, most ez a most elnézést, ez a gondolatot éve ezt elnézést, ez egy hülye vicc, ez lesz, és végesen igaz. Ez a sztori, tehát ez, amit nyilván elmondom, ez egészesen emlékezett egyik kollégadomra, aki úgy képel, hogy minden betűnek van. Képzeljük el a gondolatot. Küzdjél, különbözik, megvan. Először akar megtudtam itt.
Mi van meg a szöveg, vagy az íbe?
Minden betű megvan, csak úgy össze van kutyóva időnként, hogy nem tudom, hogy milyen szó képelt. De megvan. Amikor akkor tovább kell adni, és akkor rákérdezek, a saját szövegemet nem ismerem meg. Most ez mi? Megvan a betű? De, akkor Janus.
Elhangzott Lukács Béla, Mi a természettudomány? A felvétel 1987. december 15-én készült.